Nyolcadik fejezet, szőlősardó. Hát ezek meg mit keresnek itt? Biztosan eltévesztették a házszámot. Efféle gondolatok járhattak a gyerekek és szüleik fejében. Félkörben gyülekeztek a keleti pályaudvar kasszasora előtt. Egyszer csak megállt előttünk egy degeszre tömött hátizsákot cipelő férfi. Egyik kezében póráz, a másikban fehér bot. Te jó ég! Ezek valóban velünk akarnak jönni? Hüledeztek, amikor a gyermekház vezetője bemutatott minket. Nagy kalandra indultunk Süsüvel. Gábor 10 napos táborozása hívott. Gyertek el velünk! Szőlősardóra! A borsodi dombvidék lankái között kitűnő a levegő. Ott aztán valóban kiszellőztethetitek a fejeteket, és közben még nagyokat is túrázunk, invitált még a nyár elején. Nem kellett kétszer mondania, ilyeneket fél szóból is megértek. Mivel vettem már részt nagyobb-kisebb hegyvidéki barangolásokon, mint fehérbotos turista, cseppet sem féltem a megméretéstől. A vonaton a gyerekek közé ültem, lényegében csak a magasságommal lógtam ki közülük. Kicsi, én sem maradtam ki a cipekedésből. Laci egy tépőzárba burkolt teniszlabdát erősített hámon bal oldalomhoz, és az előre-hátra himbálódzott rajtam. Muris látvány lehettem, mert amikor a gyerekek észrevették rajtam a labdát, mosolyogva mondták szüleiknek. Milyen sportos egy kutya! Aztán felfedezték, 3 oldalán a vörös keresztes bilétát is, és jaj, szegény fejemnek, már is vörös keresztes kutya lettem. Nem sokat rágódhattam rajta, Laci rám szólt. Tápászkodj már fel, Süsüke, indulunk a vonathoz. Kandi szemekkel néztek ránk a táborba igyekvők, ám amikor egy magabiztos szökkelésnél felpattantam a vagonperonjára, már nyert ügyem volt előttük. Sajnos nekem rosszul kezdődött az út. A tudatom olykor elkóborol valamerre. Egyre sötétedő fátyol hull a szemem elé. Fülem lelapul, arcom bambává válik, ha a gazdám nem figyel fel ezekre az árulkodó jelekre, hamarosan hörögni kezdek, és tudattalanul forgolódni kezdek magam körül. Na, ilyen rosszul létjött rám a vonaton. Amikor Laci észrevette, hogy rám tört a hoppári, megnyugtatta a gyerekeket. Ne izguljatok, 1 perc is már semmi baja sem lesz. Benyúlt a zsebébe, és előkotort néhány félbetört kekszet. Kell keksz? Hívta fel rá a figyelmemet. A ropogtatni való neve eljutott az egyre jobban tompuló szürke állományomhoz. Egyből visszakattant az agyam. Abba hagytam a hörgést, megálltam, és a gazdám felé fordultam. Ilyenkor 3-szor olyan gyorsan habzsolnám be a falatot, mint máskor. Azért adok félbetört kekszet Süsünek, mondta Laci a kissé ijedt gyerekeknek, hogyha rágás nélkül nyelné le, akkor se akadhasson meg a gigáján. Azt már korábban észrevettem, hogy az efféle észhez térítő etetésen Laci mindig kivár, mielőtt felém nyújtja az újabb porciót. Ezzel akarja megakadályozni, hogy az esztelen falás közben félrenyeljek. És valóban, 1 perc múlva már kutyabajom se volt. Amikor Miskolcon átszálltunk egy külön járatú autóbuszra, számba vettem hátizsákos csapatunkat. 14 gyerek, 5 felnőtt, meg egy spéci kutya, én. Mire Szőlősardon lekecmeregtünk a járműből, már mindenkivel jó haverságba keveredtem. Valóban mindannyian fesztelenül álltunk meg a volt iskola épület bejárata előtt. Tudtuk, hogy itt lesz a szálláshelyünk az elkövetkezendő napokban. A 160 lelket számláló faluban mindössze 6-8 általános iskoláskorú gyermek lakik, ezért válhatott az egyik egykori tanintézmény az idegenforgalom fellendítésének helyi központjává. Lankás dombok közt lapul ez a csendes falu, távol a modernizációtól és a megélhetést jelentő munkahelyektől is. Mindössze 3 utcával büszkélkedhet, s ezért talán az sem meglepő, hogy egy élelmiszerboltja és kulturált kiskocsmája is csak reggel és délután tart nyitva. Kicsi, a kutyafáját deremek helyre tértünk be. Valóságos kutyaparadicsom méghozzá a javából. A tágos udvaron fűnőtt, a zöld területet alacsony fakerítés ölelte körbe. Az udvar mindkét kiáratán szabadon közlekedhettem. Míg gazdám a tőle megszokott precízséggel pakolászott az egyik szobában, én addig kijelöltem új felségterületem határát. Végigmentem a kerítés mellett, és a szükséges helyeken otthagytam névjegyemet. Miután meghúztam a mezsgyét, elballagtam a kert vége mögött csörgedező patakhoz, és lefegyeltem egy keveset. Iható, állapítottam meg, hogy így végeztem a szűkebb környezet feltérképezésével, megnéztem, miként áll gazdám. Átmenetileg házőrző kutyává lényegültem. Őszintén örültem, hogy a városlakó kutyám azonnal alkalmazkodott az új környezethez, és még nem tompult el benne az ősi ösztön. Megpaskoltam az orrát, hozzám nyomó süsű oldalát. Szabad vagy, jó madár, oda mész, ahová akarsz. De én vajon hová mehetek? Fogalmam sem volt rá, hogy mi lehet, akár csak a szűkebb környezetemben is. Az épület kijárati ajtajával szemben, attól úgy fél méterre volt egy fakorlát. Azon túl álltak a szintén fából összeütett asztalok, lócák. A reggelit, ebédet, vacsorát mind ott fogyasztottuk el, könnyen eljuthattam az illemhelyre is, a tusoló pedig mindjárt a szobánk mellett volt. Hamar megtanultam a legalapvetőbb útvonalakat, így aztán kicsi továbbra is kedve szerint tölthette idejét. Kedves fiatalok! Harsant fel a túravezető hangja. 10 perc múlva indulunk. A falu szélén emelkedő dombra megyünk gombászni. Nem árt, ha masszív cipőt húztok a lábatokra. Aki megfogadta az ajánlást, jól állt. Aki nem, csak magára vethetett, ő pedig nem mondta többször. A templom felé mentünk ki a faluból. Kicsi rosszul viseli, ha nem ő a sorvezető, most azonban be kellett adni a derekát, mert ubul a túravezetőnk senki hátára nem volt kíváncsi. A domboldal meredeken emelkedő részéig bizony törtöztetnie kellett magának süskét, ott aztán jobbnak láttam őt szabadjára engedni, ilyen terepen hámba nem vezethet. Besoroltam a testnevelő tanár Vanda mellé, ám nem sokáig. Az ösvény egyszemélyese zsugorodott. Ekkor kezébe adtam a fehér bot elejét, s így még a legenyhébb irányváltásokat is tudtam követni. Amikor a csapás újra kiszélesedett, bal kezem két ujját segítőm jobb félkarjához érintettem, és egy fél lépéssel lemaradva követtem őt. Vigyáztam, hogy csak a legszükségesebb mértékben vegyem igénybe, de ennyi segítségre mindenképpen szükségem volt. 10 perc mászás után már mindenfelől lihegést hallottam, és a légszomjat nem csak a nyár heve okozta. Középkorú túravezetőnk, geokémikus, és nagy spíler a természet ismeretben. Az erdő legeldugottabb rejtekén növő gombák sem foghattak ki rajta, jó szimata volt hozzájuk, hóna alatt pedig ott lapult a mindentudó gombakönyv. Egyszer csak Vandát hallottam. Mintha vérnyomokat hagyna a kutyád lába. Gyere csak ide, süske! Megvizsgáltuk a futóművét, az egyik tappancsa bizony erősen felhasadt. A húsig szétnyílt talp láttán a vizsgálódók arra következtettek, hogy törött üvegbe léphetett. Úgy láttam jobbnak, ha visszafordulunk a táborba kicsivel. Ez a baleset néhány napra megpecsételte a sorsát, ugyanis a nyitott seb miatt nem vittem magammal túrákra. Ha egyedül kellett otthon maradnia, kötetlenül járhatott kelhetett a többszobás épületbe, ha pedig legalább egy valaki nem jött velünk a lankákra, akkor még az udvaron is szabadon mozoghatott. Hogyan viselkedett nélkülem? Amikor elmentem túrázni, visszasietett a szobánkba, körbeszimatolta az ágyamat, de még a ruháimat is. Aztán kiment a füves udvarra, és elnyúlt az árnyékba. Óránként újra bement a szobába, és felfrissítette a halványuló szagmintát. Egyik erdei bordján vége felé komótosan bandukoltunk a falu felé. A gyerekeknek hirtelen eszébe jutott. Kihozhatjuk elét kicsit, és már rohantak is érte. Néhány perc múlva egy négy lábon repülő kutya száguldott felém. 35 kilós teste elementáris erővel csapódott a lábamnak. Majd fel nem borított. Kígyóként tekergődzött a lábam körül, és szívszorítóan nyöszögött. Farka lengett, mint a vihart lobogtatta zászló. Nem csak én érzékenyültem el, gyerekek és felnőttek, egyaránt meghatottan nézték az egymásra találás örömét. Valamilyen jópofa játékra kéne használnunk az éjszaka sötétjét, vetette fel 10 sokat látott szem előtt a táborvezető. Felnőtt vadászatot rendezünk a gyerekeknek méghozzá titokban. Az előkészítő munkálatokra csatlakoztunk kicsivel. 5 szellemes búvó helyet kerestünk a faluban, mindegyik helyen kacifántosan fogalmazott levelet hagytunk magunk után, hogy a megtalálók némi fantáziával kikövetkezhessék, merre érdemes a következő elbújt szemét keresni. Vacsora után 4 leléceltünk a táborból, az 5. felnőttnek kellett elterelnie rólam kicsi figyelmét, majd elmondani a gyerekeknek, hogy mi is az a felnőtt vadászat. Egy tuti nyomkereső kutyával indult kalandra a zseblámpás gyermeksereg. Hangos zsivajjal verték ki az álmot a szemdergő falusiak szeméből. Az első felnőtt egy romos és éppen ezért üresen álló ház verandáján egy rozzant széken ült. Be kellett mászni érte a kúszó növénnyel benőtt drótkerítésen, ez persze nem lehet megoldhatatlan akadály néhány elszánt gyereknek. A következőt a lóverseny felirat alatt találhatjátok, tudták meg a cselesen megfogalmazott üzenetből. A faluban azonban nem, hogy lóversenypálya nem volt, de még ló is aligha. A felirat a nyitott égboltú ebédlőnk egyik fából készült oszlopába vésve virított az éjszaka sötétjében. 2 fogollyal indultak tovább a gyerekek, hogy megkeressék a gémes kútat. Némi civódás után rá is bukkantak, mellette pedig egy nagy bajuszú, szundikáló emberre. A gyűrűk ura egy hatalmas betongyűrűben üldögélt, és jót mulatott a fejvadászok most inkább nem idézett mondatain, ez voltam én. Ott gubbasztottam majd 2 méter magas betonkarikában, volt ott körülöttem még vagy 10. A gyerekek nagy elánnal bíztatták kicsit, hogy keressem meg. Ahogy magam elé képzeltem, az újra pálya módosításra kényszerült, immár kopó módján szimatoló vakvezető kutyát, igancsak kuncoghatnékom támadt. Mivel csak kisebb tornamutatvány árán tudtam bejutni a betongyűrűbe, biztos lehettem benne, hogy egykönnyen nem találnak rám a gyerekek. Már mindannyian ott sertepert éltek a gyűrűk urának lakhelye körül, amikor a legnagyobb megdöbbenésemre megszólalt a fejem fölött egy vékonyka hangocska. Szia, Laci! Nem lenne kedved kimászni onnan? Még a lélegzetem is elállt. Hogyan tudott 2 méter magasba felmászni egy 10 éves kölyök, ha az nekem is nehezen ment? Hát mi sem egyszerűbb, vigyorgott, mint a vadalma, és oda vezetett a gyűrű mellé lerakott betonlapok halmához. Azok ott létéről fogalmam sem volt. Amint kicsi meghallotta a hangomat, utat tört magának a gyerekek közt. Boldogan toppant mellém, már csak a túravezetőnket kellett megtalálni. Egy faágon kellett volna gubbasztani a fent a magasban, ám erejéből vagy kedvéből csak kerítés szerény magasáig jutott. Ott aztán kifizette értünk a váltságdíjat, némi édességet és dobozos üdítőt. A sima képű nyomkeresőnek alig több mint 1/2 óra kellett a feladat megoldásához. Nem a felnőtt vadászat maradt az egyetlen késő estébe nyúló program. Kedves fiatalok! Recsent egyik délelőtt ubul öblős hangja. Kisebb barangolásra indulunk a közeli lankákra. Útközben érdemes lesz figyelnetek minden fűszára, de leginkább arra, amit mondani fogok. Egy nagyjából 8 kilométer hosszúságot teszünk meg, méghozzá azért, mert este 10 órakor indulva önállóan is végig kell mennetek rajta. A leggyorsabbak méltó ajándékot kapnak. Lehet kérdezni, fejezte be a szónoklatot. Amikor elfogytak a kérdések, útnak indultunk. E kirándulás célja a tájékozódó képességek javítása volt. Útközben túravezetőnk részletesen elmagyarázta, mit kellene megjegyeznünk az egyes tereptárgyakról. Volt, aki figyelt, mások önfeledten csevegtek. Megpróbáltam hasznára lenni az éjszakai versenytúra résztvevőinek. Tanácsoltam nekik, hogy mérjék az egyes útszakaszok idejét. Már lefelé jöttünk a dombról, amikor az előttünk vagy 50 méterre haladó gyerekek egyszeribe ordítani kezdtek és futásnak eredtek. Agyolvasztó meleg volt, és a szám is igencsak kiszáradt már. Lelki szemeim előtt egy színültig teli sörös korsó jelent meg, meg egy hangulatos kiskocsma. Beszámoltam a látomásról, mire a körülöttem lévők elnevették magukat. De hamar visszazökkentem a valóság mezejére, főként azon mérges darazsak jóvoltából, amik fészkét felrúgta az előttünk járók egyike. Ritkás hajú fejtetőm és fedetlen karom, de még a lábszáram is tele lett gyorsan növő puklikkal. A kék égból csak úgy zsongott a fullánkos nép harcos vitézeitől. Mi is futásnak eredtünk a lejtőn, szedtem a lábam, ahogy csak bírtam. A mögöttünk lévők hatalmas félkört téve követtek bennünket. Mikor újra összegyűlt a csapat, versenyt hirdettünk, ki büszkélkedhet a legtöbb darás csípéssel. Nem lettem dobogós a nemes versengésbe, pedig jóval 10 fok fölött a dudoraim száma. A táborba visszaérve részletesen beszámoltam kicsinek a balesetről, és mindnyájan izgatottan vártuk az éjszakai verseny rajtját. Mi kicsivel az indítás megtisztelő feladatát kaptuk, ehhez kapóra jött a kilóra kapható németül beszélő karórám. A gyerkőcök önkezőleg regisztrálták magukat a versenylistán. Este 10:40-kor indult az első bátor kölyök, de később voltak, akik csak 2-essével, 3-asával mertek nekivágni. Magunkra maradtunk a táborban kicsivel, mivel a másik 4 felnőtt őrposzton ült az útvonal mentén. Már a tücskök sem ciripeltek, a síri csendet csak néha verte fel egy-egy házőrző ebb. Peregtek a percek, a fél órák. Loholó gyermekláb neszére kaptuk fel a fejünket süsüvel. A túrázók többsége kisebb-nagyobb csapatokban verődött vissza. Milyen volt? Tudakoloztam. A gyerekek igazából nem találtak nehéznek a feladatot, és nagyon érdekesnek mondták a holdvilágban fürdő tájat. Rémizg is volt az utunk az erdőben. Néhol akkora tócsákba botlottunk, hogy majd belefultunk. A versenygyőztese, egy mokány lány lett, 83 perc alatt tett meg 8 kilométert. Annyira szedte a lábát, mesélte nevetve, hogy nem vett észre egy óriási pocsolyát a földúton. Olyan mély volt a sár, hogy az egyik lábáról lecuppantotta a csukát. 5 percbe is beletellett, míg megtalálta a dagonyába rakadt sportcipőt, és újra felhúzta a lábára. A leglassabb 103 perc alatt ért be. Éjjel 1 órára a legtöbb gyerek és felnőtt visszatért a táborba, de nem mindenki. Mint reggel megtudtam, az egyik posztjáról lefelé igyekvő felnőtt, néhány hozzá csapódó gyerek társaságában elvétette a visszaútat. A domb túloldalán lévő faluba ereszkedtek le, bekopogtak az első, útjukbe eső ház ajtaján, és minő véletlen, túravezetőnk neve ismerősen csengett a háziak fülébe. Vendégül látták a fáradt túrázókat, és útba igazították őket. Ők pedig hazabandukoltak a hegyen át. Másnap színültig megtelt a falusi kis kocsma, mindegyik bátor lámpást vendégül láttam egy üdítőre. A szalonnai református templom megtekintése után is túrázásra adtuk a fejünket. Irány haza. A 14 kilométert turistaút nélkül az erdő sűrűjében akartuk megtenni, a kusza növényzet azonban háromszor is meghiúsította áttörési kísérletünket. E próbálkozásokkal legalább 2 órát vesztettünk. Leginkább guggolva, maximum derékban meghajolva lépkedtünk a dzsindzsásban. A levegőtlen rengeteg mélyén a melegtől és a ránk tapadó portól is szenvedtünk. Testünk verítékben úszott, törölgetni hiába lett volna. A meredek domboldalak még jobban megnehezítették dolgunkat. Úgy éreztem, már az is nehezemre esne, ha néha felegyenesedhetnék egy-egy rövidke pihenőre. Annyira megszoktam a görnyedt testhelyzetet. Amikor azonban a mind jobban fáradó gyerekek időnként megpihentek, én inkább guggoltam. Tudtam, ha leülök, elmerevedek. Kicsi. Bár sok mindenből kimaradtam az első napokban, panaszra még sincs okom. Lacival minden reggel megosztottunk 1,5 liter frissen fejt tehéntejet, tehát a napok eleve jól kezdődtek. A gyerekek bőkezőek és jó szívűek voltak hozzám, a legféltettebb csemegéjüket is megosztották velem. Aztán persze keményen ledolgoztatták a felszedett kalóriákat. Már futhattam is az eldobott laszti után. Szinte elő se fordult, hogy bármelyik gyerek is úgy ment volna el mellettem, hogy meg ne simogasson. Az udvar egyik szegletében ott állt egy kisebb házikó. Abban volt a konyha. Gyakran benéztem oda is, és a kedves konyhatündér sose zavart el. A talpamon nyílt sebet, a nyelvemmel tisztogattam, és a vágás szép lassan behegett. Késő délután csak úgy nyüzsgött az udvarosok játszott gyerektől. Velük múlattam az időt én is, a labdázás közben. Hopp, eszembe jutott, rég láttam a gazdámat, hol lehet? Hiába mereztettem a szemem, nem volt az udvaron. Már megint ellógott valahová. Nem úgy van az, Laci, hogy se szó, se beszéd, csak úgy olajra lépsz. Úgy döntöttem, hogy felkutatom. A szálláshely összes szobájába bedugtam az orromat, de sehol sem éreztem a szagát. Még a mosdóba is és az illemhelyre is benéztem, mint hiába.
Aha!
Jutott eszembe hirtelen.
Hát a kocsmába.
Magabiztos léptekkel indultam a kapu felé, és az utcán jobbra fordultam. Nem kellett sietni, biztosra mentem. A kocsma ajtó nyitva állt. Felléptem a két fokon, és mit látok? Gazdám kedélyesen beszélget az asztal körül ülőkkel, közben pedig nagyokat húz a keze ügyében lévő üvegből. Szóval így vagyunk, gazdikám. Ekkor észrevett a társaság egyik tagja. Mit gondolsz, Laci, ki van az ajtóban? Félmeztelenül ücsörgő gazdám szellemi képességének fejlesztése véget, újra belekortyolt az üvegbe, majd az ajtó felé fordult, és odaszólt nekem. Gyere, ide, süsüke! Páratlan lehetőség kapujában álltunk kicsivel, amikor megérkeztünk a Baradla barlang bejáratához. Itt aktelek és jósva fő között húzódik a mélyben Magyarország leghosszabb föld alatti útvonala, 6500 méter. A látó emberek számára némi nehézség, hogy 60%-a kivilágítatlan. Túravezetőnk elmondta, hogy száraz, agyagos talajra számíthatunk, és hogy tudomása szerint eddig még barlangi mentőkutya sem járt lent. 20-an vágtunk a túrának. A barlangban 10 fokos hőmérséklet fogadott, a levegő páratartalma 100%. Lépcsők sora vezetett a föld gyomrába. Kicsi. Ha az emberekhez hasonlóan tudnék izzadni, patakokban folyt volna rólam a víz a bejárat előtt. Amikor viszont beléptem, megcsapott a kaverna hideg lehelete. Addig még nem fordult elő velem nyáron, hogy hálát rebegtem volna a magasságos szent természetnek, amiért bunda fedi a testemet. Mi, vakvezető kutyák, nem lepődünk meg semmin sem, kivéve, ha nekünk tart koplaló napokat a gazdánk. De amikor rápillantottam a vége láthatatlan és fölöttébb egyenletlen állapotú lépcső orra, bizony elhűlt bennem a vér, ráadásul még síkos is volt, szegény Laci még csak nem is sejti, hogy mire vállalkozik. Én mentem volna gyorsabban, de egyre csak azt hallottam, hová sietsz, süsüke, talán randid van? A lépcső fordulókat is eléggé trehányul alakították ki. Néha felpislantottam gazdámra, aki minő újdonság, úgy ment a lépcsőn, hogy végig kapaszkodott a korlátba. Éreztem én, hogy kolosszális buli előtt állunk, és ez felpesdítette a hűlő félbe lévő véremet. Bizony így volt. Az egyenletes és csúszós lépcsők, a váratlan és kiismerhetetlen fordulók óvatosságra késztettek. 10 éves sportcipő volt rajtam, a talpa sima, mint a márvány. A lépcsők tocsogtak a lecsapódott párától és a mennyezetről csöpögő víztől. A hideg vaskorlát szintén vizes volt, de muszáj volt belé kapaszkodnom. Minden lépésre figyelnem kellett. Most valóban nem vehettem fél válláról a közlekedést. Egyszer csak elmaradtak a girbe-gurba fokok, és hamarosan leértünk a koncertteremben, ahol Vangelis zenéje szólt, majd a bánkbánból hallottunk részletet. A terem akusztikája csapnivaló, ezt mindnyájan észrevettük. Valamivel később a csónakáztató tó mellett cövekeltünk le. A 70-es évektől már alkalmatlan a nevében jelzett funkcióra, szinte teljesen feliszaposodott. 800 méter már a hátunk mögött volt, amikor hallottam az előttem haladókról, hogy elérkeztünk a kivilágítatlan szakaszhoz. Na végre, gondoltam kajánul.
Néhány gyerek sikoly harsant, azt hittem a megváltozott fényviszonyok miatt. Nos nem. Alig léptem be a betonjárdáról a sötétség romantikus birodalmába, már is belém nyílalt a kétségbe ejtő felismerés. Az agyagos talajt víz borítja. Esős volt a tavasz, még a nyár nagy része is. Mit jelentett ez a gyakorlatban? Lépni szinte lehetetlen volt rajta, mert a vízszintes talajon még állva is csúszott a lábam. Jogos a kérdés, miért csúszik a vízszintes talajon álló ember lába? Máig sem tudom. Ugye a 10. méter után tudatosult bennem. Te jó ég, még 4 kilométert kell megtenni ilyen lehetetlen feltételek mellett. Kutyás pályafutásom 3 éve alatt egyszer sem éreztem magam ilyen pácban. Egyszer mindennek el kell jönnie. Adtam meg magam a sorsnak. Lépteim alig nyúlfarknyiak voltak. Kicsi azonnal megérezte bizonytalanságomat, és szorosan mellém húzódott. Az ő talpai nem csúsztak a felázad agyagon, ezért folyamatosan haladt volna, nekem azonban nem ment. Egyik kezemben a kutyahám, a másikban a fehér bot volt. Léptem egyet, és valamelyik lábam biztosan kicsúszott valamerre. Azt pedig, hogy merre is siklik, azt csak a lelépés pillanatában tudhattam meg. Mindkét kezem foglalt volt, ezért az egyensúlyvesztést csak körülményesen tudtam korrigálni. Alig töltöttünk 1 percnél többet a barlangban, és olyan melegem lett a feszültségtől, mintha hegyet másztam volna a 3 rétegű göncben. Süsü a maga módján reagált Tétova mozdulataimra. Minden idegszála megfeszült, farka izget mozgott hamarosan, segítséget kértem a többiektől. Szükségem volt a látásra, hogy a környezet minden apró részletével tisztában legyek. 2 nagykamasz fiú segített. Az egyik a pótszem, előttem haladt, a másik utánunk. Így kevésbé fellazult talajra léphettem, és ez valamelyes segítette a haladásomat, de lényegében minden maradt a régiben. Abban viszont lényegi áttörést hozott a 2 srác segítsége, hogy időközben szóltak, ha a belógó sziklákhoz közeledünk, hogy amikor össze kellett húznom magam, hogy beneverjem a fejem a mennyezetbe. Ezeket az akadályokat Süsü a majdnem vaksötét miatt nem tudta volna jelezni. Kicsi. Annyira kell figyelnem, hogy most inkább el sem mesélem, miként tanítottak meg a magas akadályok figyelésére és jelzésére. Ígérem, a következő adandó alkalommal beszámolok róla. Az a bizonyos vaksötét pedig amolyan fából vaskarika volt. Az egészen biztos, hogy ablaka nem volt az üregnek, így a sötétség tényleg teljes lett volna, ha nincs az a sok zseblámpa. A fénypászták után haladva könnyen tudtam volna követni a gyerekeket, de hát Lacinak segítőkre volt szüksége. Az előttünk lévő fiúk rák módjára háttal előre haladt, így kutatta lámpájával a gazdám számára az optimális lépéshelyzetet. A pásztázó fénycsóva gyakran szembe kapott, úgyhogy a sötét barlangba leginkább a fény vakított el. Nagy cél tűztem magam elé. Azt, hogy esés nélkül megyek végig a barlangon. Még konokabbul szálltam szembe a csuszamlós kihívással. Bár fájt a szívem, hogy nem kapaszkodhatom a sziklafal egyenletlenségeibe, mint a többiek, de legyintettem rá. Csak azért sem fogok eltanyázni. Kicsi olykor-olykor megfeledkezett a korcsolyapálya minőségű talajról. Könnyű neki, gondoltam. 4 lába van, ez a stabilitás azért nekem is jól jött. Ha jobbra billentem, automatikusan felrántottam a bal kezemet. Ha a hámba fogott, Süsü súlya stabilizálta a helyzetemet. A 2 fiú időközben tökéletesen megtanulta, hogyan irányítson minket. Néha csak centimétereket haladtunk, máskor, ha kicsúszott alólam valamelyik lábam, sajátos félspárgát mutattam be a többieknek. Megesett az is, hogy a két lábam kétfelé akart kicsúszni. Vigyázz! Kiáltott váratlanul a mögöttem haladók egyike. Összerezzentem. Jobb oldalt sziklafal volt mellettem, és csak a bal lábam csúszott ki. Nem értettem, miért a vészjelzés. Mire vigyázzak? Kérdeztem, miután újra magam alatt tudhattam mindkét lábamat. Kiderült, hogy a kicsúszott bal lábamtól alig 20 centiméterre volt a Styx medre, amiben egy méter mély és alig 9 fokos víz hömpölygött. A hír úgy hatott rám, mint a mesebeli farkasra a forró víz. Mióta haladunk a folyó mentén? Tudakoltam. Már vagy fél órája. Szegődött mellénk, és hol bal, hol meg jobb oldalról szegélyezi utunkat. Most meg elhűlt bennem a vér. Ha akkor csúsznék el, mikor a jobb lábamtól fél méterre van a folyó, senki és semmi nem menthetne el a belepottyanástól. Az még hagyjám, hogy úszom egyet a kristálytiszta vízbe, de a legrémesebb az volna, hogy nem bírnék kimászni. Nem tudnék mibe is kibe kapaszkodni, mert a parton lévőknek sincs mibe kapaszkodniuk. A baloldali variáns pedig még ennél is rosszabb. Akkor ugyanis kicsi repülne a vízbe, és akár tetszik, akár nem, maga után rámtana engem is. Többé-kevésbé ugyanaz lenne a helyzet, mert hát őkelmét még csak partra tenném valahogy, de én ugyanúgy pácban maradnék. Attól pedig elképzelésem sem lehet, hogy vajon meddig süppedne a lábam a folyóágy iszapjába. Ezek a rémült gondolatok cikáztak agyamba, mint szembesültem a kérlelhetetlen valósággal. Innentől már 1000%-os koncentrálásra volt szükségem. Kicsi hihetetlenül rátermettem vezetett. Többször keresztbe állt előttem, hogy valamilyen nehézségre figyelmeztessen. Legalább 50 hidacskán kerültünk át, ezeket szakszerűen jelezte, mint ahogy a szintkülönbségeket is. Az emberekhez képest stabilan és frissen mozgott. Egyszer, amikor a bal lábam teljesen kicsúszott, és mindkét hátsó lábát kirúgtam, a másodperc töredéke alatt maga alá kapta őket. Stabilan megállt mellettem, és felálláskor már nyugodtan támaszkodhattam a farára, mert a lábai egy millimétert se rogyantak be. Nyugodtan mondhatom, kutya nehéz munkát végzett. Több alkalommal is megálltunk, hogy szusszanjunk egy kicsit. Ubul ilyenkor érdekességeket mesélt a barlang kialakulásáról és történetéről. Egy ilyen pihenőn fontos információhoz jutottam. Kicsi, ahogy megállt, lehunyta a szemét, ennyire elfáradt az állandó összpontosítástól. És hol volt még a vége? A csúszós talaj mindenkinek megnehezítette a dolgát. Hol előttem, hol mögöttem kiáltott fel valaki kétségbe esetten, aztán hangos derültség közepette feltápászkodott. A gyerekek élvezték az izgalmas és veszélyes utat, a felnőttekről ezt már kevésbé merném állítani. Az egyik kisfiú lemaradt, Ubullal, nem véletlenül. Tovább mentünk a megbeszélt helyig, aztán vártunk, de a hátra maradtak sem nem akartak megérkezni. Végül három fiú visszaindult értük. Mi történt? A kisfiú zseblámpájából rohamosan lemerült az elem, a túravezetőnknél viszont eleve nem volt lámpa, rég kölcsön adta azt valamelyik gyermeknek. Ahogy az elemből kifogyott a szufla, mindketten a sötétség fogjai lettek. Leültek egy sziklára, hogy eltöprengjenek az élet sok színűségén. Érdekes felismerésekre juthattak ez alatt a 20 perc alatt. Amikor megérkeztek, a 10 éves kisfiú odajött hozzám. Laci, most már tudom, hogy milyen rossz azoknak, akik nem látnak.
Beleképzeltem magam a kölyök helyébe. Hát igen, igen.
És megpaskoltam a hátát.
Annyira azért nem rossz, mint neked volt az imént. Epekedve vártam, hogy túl legyünk a dagonyán. Hatalmas megkönnyebbüléssel vettem tudomásul, hogy vége a sárdagasztásnak. 4 óra alatt tettük meg a kivilágítatlan rész 4 kilométerét. Azt hiszem, ez magáért beszél. Az újabb kivilágított szakaszon ismét betonjárdán haladtunk, az is fenemút csúszott. Apránként csökkent bennem a forróság. Gyorsasági szakasznak neveztem el az új szakaszt. A közelembe lévők jót nevettek, de az előttem haladó hamar megérezte sarkán a cipőm taposását. Megálltunk egy magasba vezető oldallépcső mellett. A többiek fölmentek rajta, hogy megnézzék a barlang legnagyobb cseppkövét, 18 méter magas, 6 méter az átmérője, és csillagvizsgáló névre keresztelték. A hátra levő úton is akadt még méteres magasságú átjáró, fél méter széles rés, meg pár száz lépcsőfok is, de ez már csak afféle levezetése volt a túlzás nélkül pokolinak mondható középső rész után. Végtelenül örültem, amikor 5,5 óra gyaloglás után kiértünk a napvilágra. Szellemileg teljesen lestrapálva roskadtam le a padra. Kicsi. Engem is megviselt a valóban nem mindennapi út. Ráadásul a hűs barlangi levegő után megcsapott az augusztus elejei kánikula, és én bizony nem húzhattam le magamról a ruhámat, mint a többiek. Kerestem egy árnyékos helyet, és leheveredtem a fűbe. Rövid pihenő után tovább indultunk. Még 2 kilométer megtétele várt ránk, amit tempós iramba kezdtünk elfogyasztani, ám lépteink ritmusát sok-sok lépcső akasztotta meg, ezért idővel szabadjára engedtem Süsüt, és egy kétlábú mellé soroltam be. Kicsi annyira elfáradt a barlangba, hogy midőn meglátott egy másik kutyát, vadugatással lerohanta. Leértünk egy falusi kis vendéglőhöz. A gyerekek is Süsű fagylaltot nyaltak. Az én belső egyensúlyom helyreállítását egy korsó hűs, komló ital segítette. A napernyő oltalma alatt átgondoltam a történteket. Az világos, hogy csak vakvezető kutyával nem lehet végigmenni a barlangon. Ennyire csapadékos időszak után már biztosan nem mennék le többé a kivilágítatlan szakaszba, de száraz talajon szívesen kipróbálnám magunkat még egyszer. Magával a ragadó bohémságukkal a tábor fiatal lakói vettek rá, hogy 40. életévemhez közeledve kipróbáljam, vissza tudok-e gyerekeskedni. Valamelyikük épületesen laza agyából kipattant az isteni szikra, ketten-hárman, kitalálnak valami bolondságot, és azt a soron következőnek végre kell hajtania. Mik voltak a feladatok? Be kellett ülni az udvaron álló viharvert kádba, és fürödni kellett benne, azt kiáltozva, hogy micsoda remek érzés a szabad ég alatt tisztálkodni. Be kellett csöngetni valamelyik házba, és az ott lakótól meg kellett kérdezni, hogy mi volt náluk ebédre. Egyiküknek néhány cső kukoricát kellett hozni a közeli táblából. A kiötlő csapat tisztes távolból, de harsányan vihogva követte a feladat végrehajtóját. Imigyen igen jól elszórakoztatták egymást, de kifogyóban volt az ötlettár, és hozzám fordultak okosságért. Semmiképp sem akartam csalódást okozni a felajzott lurkóknak, ezért előálltam néhány őrültnek tűnő ötlettel, ők meg éhen kórászok módjára rákaptak. El is hívtak magukkal, nehogy kimaradjak a jóból. Nagyot derültem a bohóckodáson, mire föl, elvégre nem ingyen cirkusz az övék, ezért odalépett mellém egy kamaszlány. Neked pedig, Laci, ki kell menned a falu fő utcájára. Ott levetkőzöl 1 szál nadrágra, és közben azt kell kiáltoznod, hogy milyen jó ebben a hűs szobában.
Megvakartam félig tarkovakomat. Ám hiába kaparázhattam volna akár hajnalig is, nem volt mese. A feladatot végre kellett hajtani. Bementem a szobába, s amit csak tudtam, azt mind magamra öltöttem. Vinnyogva röhincsélő gyermekek álltak díszfalat a főútig. Szép sorjában húztam le magamról a göncöket, és hanyag eleganciával dobáltam szét azokat magam körül. Ha közben a megkívántnál halkabban dicsértem nyitott tetőzetű szobám hűvösét, már is noszogatni kezdtek. Az utolsó zoknit is lehajítottam lábamról, már csak a rövid nadrág volt rajtam.
No, ennyi elég?
Igen, igen, harsogták. Összeszedték szétdobált cuccaimat, és közben megjegyezték. Nem hittük volna, hogy megteszed.
Nem úgy van ám, kiskomám,
hogy ki lehet lógni a sorból, az ingyen striptiz közben kiötlöttem egy új feladatot.
Ki a soron következő?
A nagy kamasz Dóri jött, egyébként kiváló vízilabdázó. A feladat a következő, kezdtem vele. Itt, az utca közepén négy kézlábra állsz, rácsatoljuk kicsi hámját, a nyakadra pedig rákapcsoljuk a nyakörvét, pergőstül. Mivel remek vakvezető kutya leszel, kerítünk melléd egy szép szál legényt, akinek bekötjük a szemét. De jó szívűségünk jeléül egy fehér botot adunk a kezébe. Aztán irány a falu központja.
Hatalmas ujjongás tört ki. Dóri remek lány volt, mert 15 évesen nem óckodott a rámért penitenciától. Fiú is akadt mellé, és már öltöztették is a csinos dorkát. A vidám menetből bárkinek is vétek lett volna kimaradnia, még az újdonsült vakvezető kutya is végig vihogta első útját, és csak úgy merő hecből megugatta az arra járó falusiakat. A fehér botos legény is kitett magáért botjával néhányszor rásózott az elkalandozó figyelmű kutyára. A sajátos párocska útja a kocsmánál fejeződött be, én viszont cserébe újabb feladatot kaptam a gyerekektől. Az egyik kölyökkel bementem az ivóba, és megkérdeztem a kocsmáros legénytől, hogy hány óra van. Amikor megmondtam, meg kellett nyomnom a beszélő karórám hanggombját, hogy ellenőrizzem, jól mondta-e. Ez alatt egy vagonra való gyerek kukucskált befelé, és jót derültek rajtam. Sűrű válveregetés volt a jutalmam. A kölcsönkenyér azonban visszajár. Két bátor kölyök szükségeltetik a következő feladathoz, harsogtam.
Mi az, mi az? Tudakolták izgatottan.
Kerítettem egy üvegsört, és úgy nyitottam ki, hogy a kupakja sértetlen maradjon.
Töltsétek tele vízzel az üveget, és hozzátok ide.
A kupakot rápaszíroztattam az üveg szájára. Ezzel a fincsi söröcskével bementek a kocsmába. Az asztal körül ülőkhöz léptek, és megszólítjátok őket. Aki helyesen felel a találós kérdésre, megkapja ezt az üvegsört.
Hűha!
Remegtek be az addig indulásra kész gyermeklábak.
Ez nagyon cikis.
Próbáltak kihátrálni.
Mi az, gyerekek, tám beállt a majré?
Röffentem rájuk. Ketten a tucatból végül is vállalkoztak a nagy tetre. Zizegve bár, de bementek a söntésbe. Jól hallhatóan előadták mondókájukat, és a leggyorsabb válaszadó igencsak megörült, amikor a tenyerébe nyomták az üveget. A két kölyök, ahogy megszabadult az enyhén szólva is minőséghibás ajándéktól, a szélvész gyorsaságával rohant szálláshelyünk felé.
A 25 kilométeres túra, aminek során 700 méter szintkülönbséget is le kellett küzdeni, úgy szintén erőt próbáló kihívásnak ígérkezett, és az is lett. Megebédeltünk az egykori iskola udvarán, ahol 32 fok volt árnyékban. Külön busszal utaztunk a Ménes völgyig, hogy onnan indulva másszuk meg a 461 méter magasan fekvő Szádvárat. A kőhalom nem egy könnyen adta meg magát. A hegyoldal meredekét eleinte még bírta a lábunk, de a csúcs alatti 30 fokos emelkedő 4 kézlábra kényszerített minket. Nehezítette a mászást, hogy lábunk és kezünk is 4-5 centi mélyen süppett a porhanyós földbe. Milyen volt mindez a gyaloglásban? Körülbelül 20 perc sétával érkeztünk meg az autóbusztól a hegy illatozó lábához. A gyerekek rémült hangon kérdezték meg Ubultól: oda akarunk felmászni? Én, mivel nem láthattam a kijelölt célt, rá se bagóztam a kölykök rémüldözésére. Lekanyarodtunk az erdei útról, és szembeálltunk a hegyoldallal. A kaptató nem volt túl meredek, ezért a bevált módon viszonylag könnyen lépkedtem felfelé. A talpam alatt egyszer csak megbokrosodott az emelkedő, és már képtelen voltam függőleges testhelyzetben tovább haladni. A hátam mögött komótosan lépkedő Ubultúra vezetőnk pedig elkurjantotta magát. Innentől érdemes 4 kézláb folytatni. Más lehetőség nem lévén beadtam a derekamat. Keserűen ismertem fel, hogy a laza talaj igencsak csúszik. Markolni sem volt mit, nem akartam összepiszkolni magam, ezért próbáltam csak a talpammal és tenyeremmel a földhöz tapadni. Hogyan is nézzek ki maszatos térdekkel? 10-15 méter kapaszkodás után meg kellett állnom, mert iszonyatos légszomj kapott el. Kilihegtem magam, majd utcu neki, kipörögtek a lábaim, és meg annyit haladtam előre. A hegyoldal hasonlóan a többieket is megizzasztotta. Elfúló beszélgetésükből kiválóan képet kaptam irányokból és sebességükből. Tartottam velük a lépést. Hamarosan még jobban meggyűlt a bajom a meredekkel. A lábam léptennyomon kicsúszott alólam. Nem volt miről elrugaszkodni. A 100 felé figyelő túravezető látta kétségbejtő helyzetemet, és a segítségemre sietett. Lábát keresztbe tette az enyém mögött, és megtámasztott. Így araszolgattam fölfelé. Ennek a felese tréfa, gondoltam mászás közben, és már nem tudtam eldönteni, hol is volt nehezebb. A baradlában, vagy most? Haladj kissé és régen! Akkor majd megkapaszkodhatsz egy kisebb bokorban, ajánlotta Ubul. A jókor dobott mentő őv életet menthet, a jókor elhangzó tanács pedig némi ellazulásra adhat időt. Megfogadtam a javaslatot. Zihálva haladtam előre, és valóban matató kezem ágakra talált. Megmarkoltam a növény tövét, de úgy jártam vele, mint a legény, aki virágcsokorral várja a kedvesét, de az nem jön el a randevúra. Gyökerestül és földlábastól a kezemben maradt az egész. Vajon melyik lánynak adhatnám? Egy sem volt fellelhető a közelben, így hát magam mögé hajítottam a bokrot. Közben jókat mulattam, mert a mászó csapat tagjai ékes szavakkal kommentálták a helyzetüket, és áldották a mi kedves túravezetőnket, ő pedig jókat derült a neki címzett üzeneteken. Jajdulás és kiáltás kangzott fel előttem. Az egyik fiú lába kicsúszott alóla, ő maga pedig hason csúszva indult el a hegylába felé. Senki sem tudott segítségükre sietni. A felfelé haladók csak nézték, hogyan marad el mögöttünk a rémült gyerek. Kezét lábát szétdobálta, hogy minél nagyobb felülettel tapadjon a szeretett anyaföldhöz. Vagy 50 méteren keresztül csúszott vissza, majd rendezte sorait, és újra nekivágott a csúcs ostromának. Neki 50 méterrel volt magasabb a hegytető, mint nekünk.
Többször is érdeklődtem a közelemben kapható ubultól, hogy mennyi még az annyi. Ó, már csak 20 méter van hátra, mondta mindannyiszor. Előbb-utóbb csak leesett a tantusz. Ebből a pacákból, amíg élek, se szedem ki, hogy mennyi van vissza. Némi kárpótlásként nagy örömmel konstatáltam, hogy néhány társamat meg tudtam előzni. Körülbelül egy 50 emeletes ház tetejének magasába kellett felkapaszkodnunk, úgy 150 méter szintet. Boldogan figyeltem fel a célba értek bíztatására, már valóban csak 20 méter van hátra. Gyerünk, Laci, gyerünk! Csak felértem valahogy magam is. A fenekemre huppantam, és szólni se bírtam a kimerültségtől. Csendesen hallgattam a még kapaszkodókat. Végre vízszintes talaj került a lábam alá, és kényelmesen haladhatok tovább. Örvendeztem, ám az öröm hamarosan ürömbe vegyült. Amikor talpra kecmeregtünk, rögves kiderült, hogy a várfal tövében mindössze 50 centi széles a járható szakasz, és jobb oldalt azonnal egy meredek lejtő kezdődik. Tulajdonképpen mindkét oldalról ki volt centizve az utam. 10 percig haladtunk így, aztán, amikor kiszélesedett, pár percre újra megálltunk. Néhány erőtől duzzadó fiú felkapaszkodott a fejünk fölé magasodó rom tetejére, csak akkor figyeltünk fel rájuk, amikor hatalmas kövek zúdultak felénk a magasból. No, amit ezért kaptak tőlünk, azt nem tették zsebre. Indulás tovább! Harsant ugul. Áttértünk a romvár másik oldalára, és csodálatos panoráma tárult a fénycentrikus kirándulók szeme elé. Rajtam kívül mindenki eltátotta a száját. Jól laktak a szemek, gyerünk tovább. Lejövetelhez meg kellett keresni az egyetlen járható utat, ez egy személyes ösvény volt. A meredek, göröngyös csapást csalán és tüskés bokrok szegélyezték. Lejutottunk a hegyről, összesen 2 kilométer tettünk meg, és 2 óra kellett hozzá. Hátra volt még 23 kilométer. A bemelegítésnek szánt első szakasznál lényegesen könnyebben járható út került a talpunk alá. Néha megdézsmáltuk egy-egy gyümölcsfát, vagy ínyentséget termő bokrot, fizetni nem kellett. Lazsálásra azonban nem maradt idő. A túravezetőnk kimondottan erős tempót diktált. Szedtem a virgácsaimat, és eszembe jutott. 20 évvel azelőtt, amikor egy haverommal a Pilis turista útjait jártuk, többször is reméltük, hogy hányat léptünk egy perc alatt. Érdemes tudni, az idegen légióban az erőltetett menet így, felpakolt háti motyóval, percenként 120 lépés. A haverommal 116-ig jutottunk, hátizsák nélkül. Megkértem a mellettem haladó, már jól ismert segítőmet, hogy stopperolja le a 60 másodpercet, én meg számolom a lépteimet. Elámultam, 118-at léptem 1 perc alatt. Ez figyelemre méltó még úgy is, hogy közben egy kéz fogta a kezemet. Kicsi nem jöhetett velünk, még nem gyógyult be a talpa. Ám nem csak ő hiányzott a lém számból, néhány gyerek fizikai állapota nem volt megfelelő. Hosszas síkvidéki vágta után útvonal rövidítése szánta el magát túravezetőnk. Ki sem tette az indexet, csak élesen jobbra kanyarodott. Alig haladtunk tovább a járt út helyett a járatlanon, már is egy hatalmas állóvíz akasztotta meg a lépteinket. Hát ez meg hogy került ide? Cibált a szakállát, és hosszú haját ubul. Na ja, ötlött az eszébe. Sok eső esett az idén, már pedig átvágtunk ezen a nyavajás pocsolyán. Afféle zászlós hajó módjára indult előre. Amíg volt értelme a kerülésnek, kerültünk. Aztán jöhetett az átkelés. Kisebb zsombékokra és gallyakra léphettünk a tó méretűvé összeállt vízen. Én nem láthattam ezeket a talppalatnyi szigetecskéket, ám valahogy mégiscsak rájuk kellett lépnem. Egy hosszabb botot kértem a gyerekektől. Kezembe nyomtak egy fütyköst, és arra mutattam vele, amerre a száraz talajt ígérték a többiek. Bal kezemet előre nyújtottam, azt megfogta valaki, én meg jobb lábbal ráléptem az éppen 43-as méretű zsombékra, és így tovább. Addig-addig haladtam előre, amíg el nem fogytak a lépések. Ugorhattam volna, de tudtam, hogy az szinte biztosan a vízbe sikerül. Társaim kerítettek egy vastag korhadékot, és azt döntötték elém. Igaz, hogy vastag és viszonylag széles volt, de gömbölyű is. Csak keresztben állhattam rá, máskülönben beleborultam volna a sáros vízbe. Nem tagadom tovább az átkelés homlokizzasztó, agygörcsnövelő perceit. Sikeresen száraz földet értem. Megkönnyebbülten haladtunk tovább az erdő szélen egészen addig, míg ki nem derült, zsákutcába rohantunk. Kedves gyermekeim, nincs más lehetőség, vissza kell fordulni, mondta Ubul csüggetten. Imád kezdtem mormolni, alig hallhatóan. Berobogtunk egy faluba. Az utcák kihaltak, mintha senki se lakna ott. Az első ártézi kút láttán örömújjongás tört ki. Úgy rohantuk meg a vízlelő helyet, ahogy a törökök egykor az egri várat. Kiszáradt szájak, poros és izzadt testek csak folyt, és folyt a hideg víz a kútból, a hidroglóbusz pedig vészes apadásnak indult. Tény is való, iszonyatosan meleg volt. Egy fikarcnyi felhő sem takarta a kék eget, szélnek hírét sem lehetett hallani, a völgyekben megült a sivatagi forróság. Már csak azért is érdemes volt szaporán lépkedni, mert úgy legalább valamicske menethúzatot indukáltunk magunkban. Elmélázásra most sem aradt idő. Nini, egy ház portáján voltunk már. Mit kerestünk ott? Hát a kert végében nyíló kaput, hogy azon át egy irtózatosan meredek hegylábához jussunk. Jaj, Ubul! Jajdult fel mindenki. Ugye ezt nem gondoltad komolyan? Komolyan gondolta. Az embernyúzó hegymászásért némileg kárpótolt, hogy lihegni hallhattuk a túravezetőnket. Mi az, nem bírod a kiképzést? Szuszogták felé a gyerekek. Alig álltunk a lábunkon, mire felértünk a hegytetőre. Abban a boldog tudatban folytattuk utunkat, hogy hazáig nem lesz több meredek kapaszkodó. Fensíkon haladtunk, árnyék egy szál se. A traktor kerékvágása vagy a mező könnyen járható szakasznak tűnhet, ám vaküdi szempontból mégsem az. Az akár csak 20 centi mély gödröt, vagy az ugyanilyen magas buckát a magamfajta turista csak akkor érzékeli, amikor földet ér a talpa, a két láb egyenletlenségét viszont azonnal korrigálni kell. Mi van akkor, ha két ökölnagyságú kőre lép a vaksi? A lépés pillanatában el kell döntenie, hogy milyen irányba csúszhat a lába. Mindez megfeszített agymunkát és rugalmas lábakat igényel. Másodpercenként 2 léptem társammal, mégis a menetoszlop végén kullogtunk. Vajon mennyit léphettek percenként azok a gyerekek, akik jóval előttünk haladtak? Persze az is lehet, hogy ők időnként futottak is. Maximális gyorsasággal haladtam, sebesebben akkor sem tudtam volna menni, ha látok. A földút egyenletlensége alig zavart. Hogy miért? Nem a véletlen műve volt ez. Kicsivel gyakran utaztunk a metrón. A kocsiban a nem nyíló ajtóhoz megyünk, hátat fordítunk neki, és megállunk előtte, én úgy, hogy semminek se dőljek neki, és ne is kapaszkodjam. Kicsi persze azonnal hasra vágja magát. Ha gyorsít vagy fékez a szerelvény, gyorsan áthelyezem a súlypontomat, hogy fel ne boruljak. Nem egyszer megtörtént, hogy egy hirtelen fékezésnél a mellettem álló utas nekem esett, de még őt is meg tudtam tartani, a nekem zuhanó, billenős emberfajta ilyenkor persze szégyenkezve kér tőlem elnézést. Ugyan már. Mással is előfordul ilyen apróság, szoktam felelni. Tehát nem kivagyiságból utazom kapaszkodás nélkül a metrón, hanem edzésgyanánt. Egyszer, mint rendesen, az Árpád hídi megállóban szálltunk fel. Üljön le, fiatalember, lépett hozzám az egyik utas. Á, köszönöm, de nem utazom sokáig, csak Kőbánya Kispestig. De hát az a végállomás, ütközött meg a segítőkész illető. Az lehet, de csak 25 perc az út, az meg nem sok. Nem szabad elkényelmesednem, mert azzal magamnak ártanék, mégpedig nagyon. Megkérdezhetnék, mi jó van abban, hogy járt, de legfőképpen járatlan utakon járok, vagyis inkább száguldok a terepen. Ezzel bizonyítom magamnak, hogy képes vagyok rá. Már erősen hanyatlott a nap. Szilvát legeltünk egy gazdagon termő fasorról, alig 2 kilométerünk volt hátra. Úgy döntöttem, nem rohanok tovább. Kényelmes tempóban Szilvát majszolgatva baktattunk szőlős ardó felé. Besötétedett, mire a táborba értünk. A hűlő levegőnek és az utolsó kilométereken visszafogott tempónak köszönhető, hogy viszonylag frissen értem haza. Ubulnak az a hitvallása, hogy a gyerekeket ki kell fárasztani, de ez persze most sem sikerült neki. De legalább átmeneti sikerei vannak. Aznap még meg kellett masszíroznom 2 gyereket, további 7 jelentkezőt pedig másnapra jegyeztem elő. Áldották is a gyúró kezemet a kölykök, ők tudják, hogy miért. Rövid megállásokkal 5 óra alatt vágtáztuk végig az utolsó 23 kilométert. Kicsi. Mátyás királynak sem volt olyan jó dolga, mint nekünk táborlakóknak. Naponta 3-szor kaptunk Annus néni ízletes főztjéből. A repeta ismert szó volt errefelé, ezért akár degeszre is tömhettük a gyomrunkat. Szinte szégyellem bevallani, de volt rá példa, hogy ott hagytam a húst, amit a gyerekek elén tettek. És minő romantika, autók dudálása helyett, tehenek bőgése és kecskék mekegése tette még hangulatosabbá a vacsorát. Aki az összes túrán részt vett, az 110 kilométert gyalogolt, és közben 3000 méter szintkülönbséget kellett leküzdenie. Én körülbelül 70 kilométernyit mentem. Nagyon gyorsan fogytak az utolsó napok, és szedelőzködésnél éreztem, hogy kicsi is szomorúan lát hozzá a teniszlabda megkereséséhez. Feledhetetlen élményekkel tértünk haza. Mi születhet meg az első könyv és a túra tábor frigyéből? Az Életbajnokok című kötet. Amúgy is szerettem volna írni az érzékszervi, mozgásszervi, mentálisan sérült és szervtranszplantált emberekről. Már csak az őket összefogó vezérszállat kellett megtalálnom, és ebben segített szőlős ardó. Mi az a tevékenység, amire a legkevésbé tartaná alkalmasnak őket az átlagember? Hát a sportra, és az egyéb kiemelkedő emberi teljesítmények. Legalábbis én így gondoltam. Az első könyvemet is ősszel kezdtem. Így tettem most is. Elsőnek a látássérült sportolók nyomába eredtünk kicsivel. A kiválasztás fontos szempontjának tartottam, hogy fényt se lássanak. Mit sportolhatnak? Kérdezni az ember. Hiszen még az orruk tövéig sem látnak. Sorolom. Sakk, teke, atlétika, ötpróba, súlyemelés, tandem, csörgőlabda, úszás. És ezzel még korántsem teljes a sor. Engem leginkább a sakkozás képesztene el. A szabályokat csak minimálisan tágítják ki számukra. A látássérült lépése csak akkor válik visszavonhatatlanná, ha kezével elengedi a figurát. Az átláthatatlant kell átlátni képzeletünkkel és memóriájukkal, mégpedig tökéletesen, ha győzni akarnak. És akarnak. Máskülönben nem ülnének le játszani. De kiváló példa az atlétika számos ága is, futás, gerelyhajítás, távolugrás, súlylökés. Meg annyi érdekes kérdés. Hogyan tudja körbefutni a pályát az, aki nem lát? Halkan jegyzem meg, a világ legjobb 100 méteres síkfutó idő eredménye 11 másodperc alatt van a nem látóknál. 400 méteren sem sokkal maradnak el a látók eredményeitől. Éppen olyan keveset tudtam a sorstársaim által űzött sportokról, mint rajtuk kívül bárki más. Lassan állt össze bennem, egységes egészé a sok információ. A több évtizedes kitartó edzésmunka és versenyek nem csak fizikai, de szellemi frissességet is adnak. Barátokká kovácsolják össze a korábban többnyire magányos fehér botosokat. Ha valamennyiüknek elkél a segítség, már is tetrekész kezek nyúlnak felé. Tán megmosolyognak, ha azt mondom, jó néhányuk világlátott ember. A cipőtalppal remekül érezhető például a luxushotel bokáig süppedő perzsa szőnyege. Csak-csak utalnak valamire, a szagló hámot csiklandó illatok is, a kifinomult hallás szerepére pedig kár is lenne szót vesztegetnünk. És mindig akad körülöttük olyan kísérő, aki lát. Nem egy látássérült sportolónak kerekes székes csapattársa mesélte el, hogy mennyire látványos a világjáték nyitó ünnepsége. Nem csak a sportban születnek kiemelkedő teljesítmények, ki gondolná, hogy egy ember látás nélkül is gazdagon termő veteményes kertet és gyümölcsöst alakíthat ki, az szakszerűen művelhet és kifogástalanul betakaríthatja a termést. Csupa rejtelem volt számomra a mozgássérültek világa, mert közülük még egyel sem hozott össze a sors. Míg a látássérült sportolókhoz szövetségükön keresztül jutottam el, az újabb csoport tagjaihoz többnyire a vakszerencse vezetett. Egyik barátom kedvelt időtöltése a hegymászás. Tőle tudtam meg, hogy kis hazánkban él egy olyan lábprotézissel járó férfiú, vonat baleset miatt csonkolni kellett az egyik alsó lábszárát, aki a Himaláján 8201 méter magasba jutott fel. Amikor még nagy kamaszként kórházi ágyán ébredezve megtudta, hogy amputálták a lábát, ekképpen kommentálta az eseményt. Magamnak köszönhetem. Azóta is egészséges humorral szemléli a világ dolgait. A hófötte hegyekben óriási előnyöm a többiekkel szemben, hogy nekem csak az egyik lábam fázhat, mondja. Két kerekes székes beszélgetőtársam autóbaleset következtében kényszerült a segédeszközbe. Egyikük rövid lábadozás után folytatta addigi sportját, mint kerekes székes vívó. A másik fiatalember újonnan kapott mozgáskorlátozott segítő kutyája révén jutott el a sporthoz. Magánéletük is rendeződött, már mindketten boldog családfők. Az élet sokféle módon vethet gáncsot az embernek. Eshet úgy, hogy valakibe szánt szándékkal bereesztenek egy golyót, míg a negyedik emeletről leugorva lép neki zűrzavaros életéből. Mindkettőjüknek a halál torkából kellett meglépnie, és utána kimondottan mobilis emberré váltak. Igen, csak ostobaság lenne otthon ülőknek nevezni például azt, aki kerekes székében hétszer is végighajtja a Bécs-Budapest távot, 360 kilométer. Esküvőre voltunk hivatalosak Süskével. Jószerivel senkit sem ismertünk a vigalomra érkező társaság tagjai közül. Még a menyasszonnyal is csak kétszer találkoztunk addig. Nagy vehemenciával meséltem könyvtervemről alkalmi asztaltársamnak, mire ő elmondta, hogy az egyik Balaton átúszáson azon kapta magát a magyar tenger közepén, hogy elviharzik mellette egy kar nélkül úszó lány. Hitetlenkedve hallgattam. Létezhet ilyen? Igen, létezik. Rátaláltam arra a fiúra, aki elsőként úszta át kar nélkül a Balcsit. Számtalan dolgot meg akartam tőle kérdezni. Őt meg a nemlátás érdekelte éppi élénken. Nagyon közel kerültem Csabához, akit mérhetetlenül becsülök, nem csak sport teljesítményéért, de azért is, ahogy az életét rendezte. Szerv átültetett embert sem láttam korábban. Mivel a sportszövetségük a lakásom közelében van, egyszerűen átsétáltunk hozzájuk kicsivel. Az irodában egy roppant gyakorlatias fiatalember fogadott, de azért a humor se állt tőle távol, mint ahogy tőlem sem. Kikkel szeretnél beszélgetni? Tudakolta Vili. Hadd adjam le a rendelést úgy, mintha étteremben lennénk. Oké, hát akkor mit szolgálhatok fel az úrnak? Egy-egy szívest, májast, vesést, csontvelőst és vesehasnálmirigyest kérek. Vettem a rendelést, és már nyúlt is a tollam után. Gyorsan felírt két-két nevet a különböző transzplantáción átesett betegek közül, sportágukkal, majd egyeztettetett róluk. Már nyúlt is a kagyló után, hogy sorra felhívja őket. Sok ilyen rugalmas emberre lenne szükség, ha intézkedni kell, segítő maga is szerv átültetett sportoló volt. Milyen szívszorító érzés, amikor valaki megtudja, hogy fokozatosan leáll az egyik életfontosságú szerve. Ha netán sikerül új szervhez jutnia, akkor is 10%-os immunvédettség mellett kell tovább élnie. Ezt a nem is tudom, hogy micsodát csak ők érezhetik át. Mernie gondolni a külső, nem szakavatott ember, hogy a szervműtétből felépültek számára, a sport az egyik legjobb segítő, hogy újra megtalálják életkedvüket. Egyikük, aki ezt időben felismerte, emberfeletti erővel látotta szervtranszplantáltak sportjainak honi bevezetéséhez. Sikerrel járt, le a kalappal. A legszórakoztatóbb az a beszélgetés volt, amikor egy már áldott állapotban lévő fiatalasszony mesélte el, hogyan törte ketté utolsó gimnáziumi évét a váratlanul szükségessé vált csontvelő átültetés. Nemes egyszerűséggel, humorral, őszinte iróniával beszélt a több hetes, sátoros buliról. Előbb teljesen lenullázták az immunrendszerét, majd a transzfúzió után hetedik bizonytalan volt, hogy beindul-e az új csontvelő. Bár több mint 20-szor műtötték a két szememet, de ha úgy adódna, újra azt választanám, és nem a csontvelő átültetést. A sikettség nem úri huncutság. Sokakat megmosolyogtat egy nem látó és egy siket beszélgetése. Ki ne hallott volna ilyen viccet rólunk? Mellesleg az elmés vicc sosem sértő. Magam is faragtam egy-két vakos találós kérdést. Hogyan mondjuk másként azt, hogy nem látó, Utálatos ember. Vakundok. Milyen közmondás illik a nem látó, nő imádó férfira? A vakszem is talál magának tyúkot. A valóságban ahhoz, hogy beszélgetni tudjak a hallássérültekkel, jelnyelvi tolmácsa volt szükségem. Őszintén meglepett, hogy a születésüktől fogva nem hallók szavait is meg lehet érteni, ha az ember erősen figyel. Mindhárom beszélgető partnerem az idősebb korosztályt képviselte sűrű élettapasztalattal, számtalan sportsikerrel. Mélyen elgondolkodtatott az egykori futballista vallomása, miszerint őket rendszeresen leköpdösték az ellenfél halló játékosai. Élt-halt imádott sportjáért, ezért a végleketig tűrtöztette magát a megalázókkal szemben. Amikor pedig végleg elfogyott nála a cérna, egy-egy belemenéssel törlesztett, de ők, siketek, sárga vagy piros lapot is sokkal hamarabb kaptak, mint az épp sportolók. Vízilabdázó barátja is hasonló élményekről számolt be. Máig sem értik, miért bántak velük így a hallók. A sikethölgy maga volt a tenni akarás. Sorstársai neki köszönhetik, hogy autót vezethetnek. Sport pályafutásának csúcsának azt a fényes győzelmet tartja, amikor testvérével és lányával állhatott fel az asztaltenisz Európa-bajnokság dobogójának tetejére, a fotózás kedvéért edző férje társaságában. Találkoztam két mentálisan hátráltatott sportemberrel is. Egyikük egy fiatalember, gyermekkori álmát akarja valóra váltani, egy világversenyen szeretne felállni a dobogó legtetejére. A sorsdöntő asztaltenisz csaták közben minduntalan beremeg a keze, de ez nem veszi kedvét. Sacit 3 évesen dobták el italozó szülei, és attól fogva egyszer sem látogatták meg, nem úgy, mint a többi intézeti gyereket. Látogatási időben, amikor rátört a szeretett hiány, az intézet udvarán futott körbe és körbe, hogy kihagyja magából a keservet. Majd nehéz rönköt emelt ráadásnak, hogy megpihenhessen zilált kis lelke. Így kezdett el sportolni. Többek között súlylökésben jeleskedett, de még mennyire. Amikor a paraolimpián 12 méter alatti teljesítménnyel győzni lehetett, ő még csak itthon versenyezhetett, és 18 méter felett teljesített, mire pedig kijuthatott a nagyvilág sportszínpadára, a cukorbetegség, a vele járó sokféle egyéb nyavaja alaposan legyengítette a fizikumát, és már csak 10 méter alatti dobásokra futotta erejéből. Nem sajnálod, hogy elmaradt életedből a fényes siker? Kérdeztem tőle. Egész életemben azt csinálhattam, amit szerettem. Elégedett ember vagyok. Mivel elsősorban nem a sportról, hanem az élet kegyetlenségén diadalmaskodó, erős akaratú emberekről akartam írni, ellátogattam a Rózsadombra, a légzés rehabilitációs intézetébe. Lélegeztető gép vagy vastüdő, e kettő közül választhatnak az ott lakók, ha életben akarnak maradni. Mindkét megoldás jelentősen korlátozza mozgásukat, sokukét szinte teljesen. Vajon szeretnek-e élni az intézet lakói ilyen fenemód korlátozott feltételek mellett? Egyértelmű igen a felelet, megpróbálják maximálisan kihasználni csekély lehetőségeiket. Célokat tűznek ki maguk elé, és megpróbálják azokat elérni. Zsuzsa gégemetszett. Csodaszép grafikákat készít az ágyban ülve, az ő rajzai illusztrálják a kötetet. Gyuri napja felét vastüdőben tölti, a másik felében 3 mozgásra képes ujjával működteti elektromos kerekes székét, amivel a 10 kilométerre lévő Flórián térig is elcsatangol, mégpedig egyedül. Ők mind a 23-an valóban életbajnokok. Ki is vitatná? Kicsi. Ne izgulj, Laci, nem vitatja senki. Még annyi okot sincs izgalomra, mint mikor első alkalommal igyekeztünk a Baba utcába. Ha emlékezetem nem csal, bizony kissé begazoltál, nem tudtad, hogy engem vajon beengednek-e az intézetbe. Aztán csak megvilágosodtál, hogy ez nem a vakok szövetségének üdülője. Mindkettőnket szó nélkül beeresztettek, és milyen kedvesen fogadtak. A bölcskönyvben feljegyezték, hogy az elkövető visszajár a tett színhelyére. Ennek tudható be, hogy újra hosszú vonatútra indultunk a keleti pályaudvarról. Miskolcon újra átszálltunk a határ felé döcögő vicinálisról. Már tudtam, legalább egy órát utaztunk rajta, úgyhogy szétnéztem az apró vagomban. Találtam is egy nagyon rendes családot. Olyan szépen néztem rájuk, hogy a hátizsákjukba nyúltak, és már volt is mit ropogtatnom. Így aztán gyorsan eltelik az a hosszúnak gondolt óra. Ismét rám került a hám, és meg kellett céloznom a vagom ajtaját. Hol vagyunk? Perkupa helyett valami szendrő áll az állomás épületen. Méghozzá szendrő felső. Nem sok időm maradt a mélázásra. A táborozók táskái és hátizsákjai egy furgon csomagterébe vándoroltak, és már csak a kipuffogó gáz büdöse emlékeztetett rájuk. Kedves fiatalok, szólalt meg jól ismert 7 mérföldes léptű túra vezetőnk. A kényelmes vonatút puhányító órái után haza kell gyalogolnunk innen a körülbelül 12 kilométerre lévő szőlősardóra. Ott finom ebéddel várnak, úgyhogy érdemes lesz szedni a virgácsainkat, nehogy kihűljön. Jól van, kedves Ubul, felőlem mehetünk, mondta Laci. Már az utolsó falusi házat is a hátunk mögött tudtuk, de a hám csak nem akart lekerülni rólam, tán elfeledkezett rólam a gazdám. Micsoda disznóság! Pedig milyen jól szaladgálhatnék a mezőn vagy a ligetesben. A táborvezető Gábornak is feltűnt gúzsba kötött szerepem. Nem engeded el kicsit? Nem, felelte Laci, ki akarom próbálni, hogy mire vagyok képes vele. Te szentséges kerescsont, világosodtam meg a tarló közepén. Ez a pali halálra akar dolgoztatni. Akkor én ide nem nyaralni jöttem, hanem robotolni, mint valami sóbányába. De tudod mit, Laci? Nem fogsz te velem kibabrálni. Megmutatom én neked, hogy még a hepehupán is számíthatsz rám. Kidobtam magamból a mérget, és vigyorgó pofával folytattam az utat. Torony iránt haladtunk a határban. Volt, hogy bármerre is néztem, csak akadályt láttam magam előtt. De nem volt mese, menni kellett. Ilyenkor a többiek siettek segítségemre, vagy mondhatnám úgy is, segítségünkre. Legalább a sűrű bozótosban is az össze-vissza növő fák között kélt el a kisegítés. Az augusztusi naphevét még az anyaföld is nehezen viselte, kiszáradt, fölrepedezett. Végre valahára bővízű patak keresztezte utunkat. Népes csapatunk feltorlódott, gázlót kerestek. Hű, de jó lenne behasalni a kristálytiszta vízbe. Álmodoztam lihegve. Még el se ábrándozhattam, úgy igazán is már le is került rólam a hám, mehettem a vízbe. Mégiscsak gondol rám a gazdám, beleszimatoltam, aztán lefegyeltem belőle, majd hasra vágtam magam. A hűs víz hamar lehűtötte belsőmet. Valamelyest kevésbé kínzott a hőség.
A gyerekek és a felnőttek körről körre ugrálva keltek át az iszapos szegélyű patakon, az én gazdámnek továbbra is ott ácsingózott a parton. Memorizálta az útvonalat. Aztán nekiveselkedett, és ő is körről körre szökelt. Egész addig, amíg el nem vétette az egyik ugrást. Mit ne mondjak. A túlparton már elég ramatyul nézett ki a csukája. Gazdám valóban tartotta szavát. 3 napon át együtt róttuk a dombokat és a völgyeket. Volt, hogy én a traktor kerékvágásában haladtam. Laci meg a 2 keréknyom között. A bakháton lépkedett óvatosan, hétrét görnyedve. Nem irigyeltem. Máskor egy meredeken ereszkedő ösvényen vágtáztunk meg annyi kövön és kavicson. A kutyát ilyenkor nem csak a hazaszeretet viszi gyorsan, hanem 4 lába és lendülete is. Robogtam volna a völgybe, de Laci minduntalan fékezése bíztatott. Ne rohanj már, te lököttebb, mert kimegy a gerincem. Hosszasan magyarázta, miféle gondjai is vannak. Hát igen, nehéz úgy rohanni az omladékos lejtőn, hogy én erőteljesen húzom, neki meg nem csak engem kell fékeznie, de még az egyensúlyát is meg kell őriznie valahogy. És mindez görnyedt testhelyzetben. Amikor a 3. túra után beértünk a táborba, be is ismerte. Így fizikai képtelenség tovább menni. Laci tulajdonképpen elég jól bírta a kiképzést. Vagy 35 kilométert tettünk meg egymásra utalva. Mit mondjak, nem omoltam össze a hír hallatán. Sőt, formális elválásunk újra lehetőséget adott arra, hogy minden elhangzó szóra figyeljek. Nem akarom fényezni magam, de jól nevelt kutya vagyok. Többször is nem vágtam Laci szavába, amikor az első szőlősardói táborozásunkról mesélt, pedig akaródzott volna. Most viszont enyém a szó, éljen a munka megosztás. Hogyan lehet úgy beszélni egy szenzációs táborozásról, hogy a mesélő még a tájegységet sem mutatja be? Ilyen trehányságra én nem vagyok kapható. Kezdjük át. Az észak-borsodi karszt az északi középhegység része. Mint a neve is mutatja, főkőzetei a különböző mészkövek meg a márga. A legkorábbi üledék egy kevés homokkő, a homok a triász időszak és egyúttal a földtörténeti középkor kezdetén rakodott le, jó messze innen. Nem sokkal, már mint földtani értelemben nem sokkal, utána agyagok, márgák következtek, meg némi rosszul karsztosodó mészkő. Az ilyen mészkő vékony lemezei közé sűrű agyagcsíkok telepednek, ezek vastagsága többnyire a millimétert sem éri el. Oldási maradéka viszonylag nagy, úgy 5% körül. Az igazán jól karsztosodó, úgynevezett vastagpados mészkövek a triász időszak közepétől a juráig képződtek. Ezekben alakultak ki az ismert barlangok, a baradla, a béke, a kossuth, a vasimre, távolabb az égerszögi szabadság, a teresznyei forrás, meg a danca barlang. Tájegységünk a gajaság voltaképpen dombság. A környék legmagasabb pontja a Pitics hegy, a maga 481 méterével. A völgyek alapvetően nyugat-keleti irányúak. A dombokon jellegzetes, karsztos növénytársulások fejlődtek ki, helyükön a honfoglaló magyarok még sűrű, lombos erdőt találtak. De aztán jöttek a szén és mészégetők. Az esőzések lehorták a termőtalajt a kiirtott erdők helyéről. A talaj elvékonyult, és ez igencsak megnehezíti a fák újra telepítését. Jobbára csak fűnő. A Jósva völgyben, Magyarország egyik legszebb részén haladva megfigyelhetjük, hogy a fennsík peremén megjelenik az erdőség, lent pedig lényegében mindent fű borít. A fűből, mint gyertyalángok magaslanak ki a boróka bokrok. A boróka jelentős szerepet játszik az újra talajosodásban. Megtelepszik a fű között, és gyökeret ereszt a gyértalajban, a bokrok között pedig már a facsemeték is meg tudnak kapaszkodni. Az újra erdősödéshez sok-sok évtizedre van szükség. A környéken megtalálható Magyarország valamennyi nagy vadja. Az utóbbi időben már egy-egy farkas család is visszatelepült a felvidékről, az elvileg nálunk is szigorúan védett ordasok azonban hamarosan a vadászok, orvvadászok zsákmányául esnek. Medvék továbbra sincsenek, túl erős a lakosság ellenállása. A ritkán feltűnő mézimádó bundást rövid időn belül kilövik. A dörmögős koma úgy általában csak akkor válik veszélyessé, ha megtámadják. Az óvatosságra leginkább akkor van szükség, ha a bocsaival járja a vidéket. Az előítélet jóval nagyobb, mint a tényleges veszély. A Nemzeti Park évekig tartott egy medvét, Szelcepusztán, Karámban, afféle látványosságként. A ketrecek még az állatkertihez hasonló korláttal is körbevették, hogy megvédjék önmaguktól a derék és kíváncsi látogatókat. Persze így is akadt olyan ostoba, aki minél közelebbről akarta ingerelni barna urat. De amikor végre sikerrel járt, és az alaposan feldühödött brummogós letépte az egyik virgácsát, nagyon felháborodott a sérelmén, miután magához tért Miskolcon a kórházban. Az igazságtalan jog végzett a mackóval, golyó általi halálra ítélte őt a nagyokos homo sapiens. Emiatt ma már nézegetni való medve sincs a környéken. Pedig milyen jó lett volna rávakkantani. Mit ér a táj alapos ismerete, ha nem járul hozzá némi kultúrtörténet? Ugye nem sokat? A szalonnai református templomot minden táborban megnézzük. Feltehetően a 14. században kezdték építeni. Az egykori román stílusú körtemplom 10 méter átmérőjű lehetett. Az erőd templomot az 1200-as években egy 20 méter hosszú, 15 méter széles, négyszögletes toldalékkal bővítették. Később pedig építményeket csatoltak hozzá, így egy kisebb négyszögletes sekrestyét is. A rekonstrukció során 1973 és 1975 között a gótikus ablakokat eredeti román stílusúakra állították vissza. Leszették az időközben készített kazettás álmennyezetet, már csak azért is, mert teljesen átrágta a szú. A gerendás és zsindelyes tetőszerkezetet jelenleg többé-kevésbé olyannak láthatjuk, mint az Árpád korában volt. A templomot az 1500-as években vették át a reformátusok, és befalaszták a sekrestyébe vezető átjáró ajtót. A rekonstrukció már csak a sekrestye alapjait tárta fel, ezeket konzerválták. A reformáció végül is nagy szerencséje a művészet történetnek. Mivel a reformátusok nem tűrik a képekkel festett falakat, lemeszelték az egészet, ezzel tartósították az eredeti képeket, felújítás újra életre kelthette az árpádkori freskók töredékeit, az eredeti 11. századi indadíszek a körtemplom és sekrestye közötti átjáró boltíveiből kerültek elő. A rekonstrukció során találtak rá az antiohiai Szent Margit történetét bemutató 13. századi freskó maradványokra is. Végezetül a körtemplom és a négyszögletes rész közötti boltív tetejéről került elő egy, a 16. századból származó freskó. A boltív tetején Istent láthatjuk, őt balról jobbra három-három szent kíséri. A templomtól mintegy 20 méternyire áll az 1756-ban épített zsindelyes fa harag torony, benne egy kisebb és egy nagyobb haranggal. A templomot jelenleg is használják, de istentiszteletet csak nyáron tartanak benne, mivel az álmennyezet eltüntetése óta már túl nehéz befűteni. Télen a parókián folyik a hitélet. A templom bejárata fölötti karzatot az 1700-as években építették, táblaképei nagyon szépek. Az épület együttes terméskőből készül, körülbelül 180 centi magas kőkerítés öleli körbe. Kutyagoljunk el a telekes völgy felé, nem túl hosszú lábkoptatás után értünk el az össze-vissza kanyargó patakhoz. Aztán többször is átkeltünk rajta. Szokásomhoz híven a menetoszlop élén haladtam, de úgy 5-10 percenként visszairamodtam, míg rá nem találtam Lacira. Orrommal megbögtem a kezét, testemmel vagy farkammal a lábára legyintettem, ha pedig éppen állt, ráléptem a bal cipőjére. Olyankor mindig azt dörmögi, hogy a csukáját persze sose pucolom ki, csak összemaszatolom. Már rá se bagózom, tudom, hogy csak humorizál. Szóval, bár alig haladtam mellette, azért szemmel tartottam. A völgy igazán vadregényes volt, napestig elidőztem volna benne. Végig szimatoltam az erdő szélén, nemrég járt arra egy nyuszika. Hogy megkergettem volna? A két lábúak alig párszor keltek át a patakon. Én annál gyakrabban ugyanis a túloldalról remek rálátásom nyílt a vonuló csapatra. Előre szaladtam, leültem egy fa alá az árnyékba, és onnan néztem őket. Miután elhaladtak előttem, ismét tovább futottam. Remek mulatság volt. Vészesen keskenyedett a mederben a víz. Addig-addig karcsúsodott, míg teljesen el nem fogyott, és már a kőpatak mellett haladtunk. Hogy nincs is olyan, már hogy ne lenne? A régi utcaköveknél is nagyobb hömpölygők töltötték meg a mederágyat. Igaz, rehányul hevertek egymás hegyén hátán, de így tán még szebb volt, mintha elrendezték volna őket. A domb és a patak között az ösvény is beszűkült, a túrázók már csak a libasorban haladhattak. Aztán teljesen elfogyott az út. Én akkor épp a túloldalt a meredek domboldalon bókláztam, leültem egy fűcsomóra, és onnan figyeltem őket. Mihez kezdenek? Járható út az én oldalamon sem volt, a domboldal ott is meredeken futott a kőpatakba. Na, ubulpajtás, most aztán vakarhatod a kobakodat. Ártatlan képet vágva, kaján örömmel nézelődtem, ám a túravezetőnket nem puha fából faragták. Határozottan közölte irány a folyómeder. Épületes látvány volt, ahogy a gyerekek az élükön álló köveken lépkedtek. De ügyesen csinálták, senki sem maradt le a csapatból. Legalább 200 métert haladtak így, aztán partot értek az én oldalamon, gazdámhoz rohantam, farkammal meglegyintettem a lábát, és már spurisztam is a helyemre. Elérkeztünk az ördög gátjukhoz. Nem más az, mint egy természetes üreg két bejárattal. Talán 30 méter hosszú lehet. Azért izgis, mert a gyerekek csak 4 kézláb juthatnak végig rajta. Nagy örömmel indultak a föld alatti kalannak, ám hamarosan velőtrázó sikongás támadt, felzavarták a szunyókáló denevéreket. Riadtan csapongtak ki a szabadba, zavarta őket a fény. A még kint várakozó fiúk ijesztegetni kezdték a lányokat, hogy a repülő emlősök familiástól költöznek a sírójukba, ők meg még jobban sikoltoztak. A bejárat körül rendkívül meredek volt a domboldal, csak a lyuk szájánál akadt egy talpalatnyi sík rész. Gazdám egy vastagabb ábra huppant le, és csendesen pihegett. Nem vágyott a föld alá, neki a napvilágnál is ugyanaz az élmény. Vidáman érkeztek meg a föld alól a merészebbek. A társaság fele másodszorra is bemászott, hogy újra átéljék a borzongató izgalmat. Kiérve aztán úgy néztek ki, mint a dagonyából kikecmergő, varacskos disznók. Jót nevettek egymáson, majd lementek a patakhoz, amiben már ismét csordogált egy kevés víz. Némi cicamosdás, aztán újra ubul hangja. Kedves fiatalok, irány utánam! Robogtunk tovább. Bozót harcosokká avanzsáltunk, mert áthatolhatatlannak tűnő bokrok állták utunkat. Én sem tudtam, hogy mit évő legyek. Leültem a fenekemre, és magam köré csavartam a farkamat. Ubul körbeszoglázta a dzsindzsást, majd azt mondta, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy hol hatolunk be, mert mindenhol egyformán sűrű. Izgalomra viszont semmi ok. Alig 300 métert kell guggolva és 4 kézláb haladnunk. Ettől mindenki megnyugodott. Én is. Nem 7 rét, 17 rét görnyedve kellett haladniuk a 2 lábúaknak. A guggolók előre szegezték a fejüket, és csörtettek, ahogy tudtak. Nekem valóságos szépségszalon volt ez. A szorosan záró ágak tökéletesen kifésülték a bundámat. Amikor végre valahára kiértünk a sűrűségből, valóságos primadonnaként léptem ki az ágak körül. A bokrok nem fogytak el, de már ritkásabban álltak. A meder lényegesen keskenyebb volt, mint a száraz szakaszon. Újra elfogyott előttünk az út, de szerencsénkre egy kidőlt fán átkelhettünk a túlpartra. Zsörtölődött is a gazdám, hogy ez azért már túlzás. Más lehetőség azonban nem volt neki. A patak vize felett úgy 1,5 méterre vezetett át a természet alkotta híd. Végig hengeres, csúszós korlát persze mutatóba se akadt. Laci körbe taperolta a fát, majd ráállt. Egyik kezét az innenső parton állók egyike fogta, és ő araszolgatva indult a túlpart felé, roppant óvatosan. Lábával finoman tapogatta az újabb és újabb lépések helyét. Amint tehette, megragadta a másik oldalról feléje nyúló kezet, de továbbra is megfontoltan haladt, mintha megkönnyebbült volna a sikeres átjutás után. Én meg úgy voltam vele, hogy elmúlt a veszély, irány előre. A domborzat sem könnyítette meg haladásunkat. Engem nem annyira viselt meg a sok láb, izomszaggató mászás és ereszkedés, a többieket annál inkább. Elmaradt mellőlünk a patak. Felkapaszkodtunk egy dombra, látszólag csak azért, hogy a másik oldalán egy vagányul meredek ösvényen aláereszkedhessünk. A keskeny csapás mindkét oldalán bozót burjánzott. Nem egy szakaszon csalános mellett haladtunk el. A délutáni nap szemünkbe tűzött. Amikor leértünk a síkra, mindenki úgy vélte valóban szép, és egyben romantikus volt a telekes völgy, de egyáltalán nem baj, hogy már itt vagyunk. 1 kilométer volt még a busz megállóig, árnyékot nem leltem. Mire odaértünk, már földig lógott a nyelvem. A gyerekek ártézik útra bukkantak. Úgy estünk neki, mintha hetek óta nem ittunk volna. Ha melegem van, akkor csak belelefetyelek a vízbe, de nem szlopálom tele magam. Ösztönösen óvatosságra intenek. Bő 1/2 óra múlva érkezik a busz, rikkantotta el magát valaki. Árnyék pedig egy szál se, nyafogta el magát egy másik. A kedves fiatalok helyett amúgy a változatosság kedvéért nyájos ifjú tömegek, megszólítás harsant. Innét 4 kilométerre van szőlősardó. Kinek van kedve velem tartani? Déli bábot látok. Közvetlenül a gazdám füle mellett egy kéz nyúlt az ég felé. Hát ennek valóban elment a józan esze. Biztosan napszúrást kapott. De nem déli báb volt, hanem kristálytiszta valóság. Mások nem is igen jelentkeztek. Kisebb noszogatásra végül is összeállt egy 6 fős csapat, és útnak indultunk az aszfalton. Ekkor már hám volt rajtam, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy vezettem a gazdámat. Az úr csak úgy hullámzott a talpunk alatt. Mivel pokolian füllet volt a levegő, a csapat a léghűtést választotta, és vágtázni kezdett. Becsületesen bevallom, hegymenetben nem tudtam tartani velük a lépést. A gazdám meg csak buzdított, gyere már gyorsabban, kicsi vagy, szóljál, hogy nem bírod a kiképzést, és akkor ölbe kaplak. Már túljártunk a táv felén, amikor a gyerekek nemes célt találtak számunkra. Érjünk be előbb, mint a busszal utazók. Ha lehet, még fokoztuk a tempót. Egy-egy autó suhant el mellettünk, biztos valami félnótásoknak tartottak bennünket. Már láttuk az út mentén a falu széle táblát, a busz meg még sehol. Már a templomhoz közeledtünk, amikor felberregett a hátunk mögött. Futni kezdtünk, ahogy fogyó erőnkből tellett, én a gazdámmal, a többiek egyesével, de mégis csapatként. Az autóbusz megálló egészen közel van a szálláshelyünkhöz. Már látni lehetett, hogy ha a busszal érkezők közül valaki futásnak ered, hamarabb ér haza, mint mi. Egy kisfiú valóban inalni kezdett a kapu felé, és 10 méterrel megelőzött bennünket. A hűs udvarban egy kicsit megpihenve gazdám sürgősen számolgatni kezdett. 40 perc alatt 4 kilométer, az annyi, mint óránként 6. A kimerítő 15 kilométeres túra után nem is olyan rossz. A táborban most is arany életem volt. De hogy azon még dobonni is lehet egyet, arra gondolni sem mertem volna. 6-an baktattunk a patak felé. Ezúttal is dögmeleg volt. A túravezető kezéből 2 plétányér lógott alá, leginkább az erősen benyomott tetejű szalmakalapokra emlékeztettek, márpedig olyasmi mindegyikünk kobakjára elkélt volna. A tarló közepén Laci szabadjára engedett. Előre szaladtam egészen a meredek partoldalig, ott bevártam a többieket. Ez prima hely az aranymosás technikájának elsajátítására. Szólalt meg Ubul, de a gyerekek éppen nem figyeltek rá. Engem akartak bekönyörögni a patakba. Nem volt hozzá kanalam, de azért csak betaszítottak. Hasam alját mosta a langyos víz. Körbe szimatoltam a partoldali bozótost, kerestem egy sekélyesebb részt, és belehasaltam. Először is megmerítjük az aranymosó tálat, és a hordalékot belekotorjuk. Lehetőleg minél durvább szeműt, homokosat. Vette kezdetét a tanítás. Kinyomkodjuk, szétmarkoljuk az összetapadt agyagos koloncokat, kihajítjuk a nagyobb kavicsokat. A tálat aztán enyhén előre billentjük, és finoman jobbra-balra rázogatjuk. Ettől a kisebb fajsúlyú anyagok felúsznak, míg a súlyosabbak lesüllyednek. Még egy kicsit előre döntjük, óvatosan leeresztjük, majd határozott mozdulattal kihúzzuk a patakból, ilyenkor a víz lesöpri a tetejéről a számukra haszontalan anyagot. Aztán újra megmerítjük, kiemeljük és rázzuk tovább. A víz alatt enyhén előre kell billenteni az eszközt, úgy kell kihúzni, hogy a tetején ne keletkezzen örvény. Az örvény felkavarja a tálban az üledéket, és felkapja az aljáról azt, amit nagy fáradtsággal lesüllyesztettünk. Mindezt addig ismételgetjük, amíg a tál alján már csak a legnagyobb fajsúlyú, sötét szemcsék maradnak. Aranyat erre felé nem lehet találni. Az elszánt aranymosó kedvét azonban nem veheti el az első pár száz eredménytelen kísérlet, úgyhogy tessék csak próbálkozni, kedves fiatalok. A gyerekek megragadták a tálakat, és munkához láttak. Szorgalmasan merítették, és nagy odaadással rázogatták. Az oktató pedig folyamatosan finomította alakuló mozdulataikat. Tiszta haszontalanságit arany után kutatni, adta meg magát az egyik fiú egy fél óra után, de volt, aki ebédig kitartott. Tudnivaló, hogy imádom a tejet. A frissen fejtett még jobban, volt már, hogy egy litert is megittam egy szuszra. Az első táborozásunk alkalmával Laci nem kívánt élni a tehénfej és örömteli lehetőségével. Másodszorra viszont úgy vélekedett, egyenesen vétek lenne kihagyni a remek alkalmat. Mindössze pár háznyit kellett mennünk, és már is befordultunk egy tiszta portára. Bodripajtás láncon volt, rávakkantottunk egymásra. A házinéni háromlábú székkel a kezében lépett be, az isteni illatot árasztó istállóba. A négylábú böske tőgye telten csüngött alá. A parasztasszony megmutatta a gyerekeknek, hogyan kell azt húzogatni. Volt, aki többet, míg más kevesebbet apasztott a tőgyön. A gazdám is sorra került. Maga is próbálkozik vele? Kérdezte a néni, de Laci addigra már javában kereste lábával a széket. Elkapta a jószág tőgyét, és elszántan húzogatni kezdte. Valamicskett tej spriccelt is ki belőle, de tán még egy kis macskának is kevés lett volna, nemhogy nekem. A végén ráadásul kiderült, hogy hiába várok, nekem nem jut egy csepp se. Se aranyszemcse, se finom tehéntej, hogy is van ez? Ismét meghirdették az éjszakai gyorsasági versenyt. Délelőtt ismét bejártuk az útvonalat, a borház tetőig és egy másik úton vissza. Odafönt minden gyerek elrejtette a magával hozott tárgyat, azokat kell majd éjszaka lehozniuk. Ez este nekünk sem kellett otthon maradnunk, Gáborral ültünk az erdőszéli ellenőrző ponton. Alig nyúltam el a fűben, már is lebukott a vöröslő nap. Vigadni kezdtek a tücsök nép, aktívabb egyedei, engem meg az álom kerülgetett. Villódzó lámpafényekre figyelt fel táborvezetőnk. Jönnek? Súgta gazdám fülébe. Beljebb húzódtak a bokrok mögé, mentem utánuk én is. A gyerekek sehogy sem találták a helyes utat. Össze-vissza bolyongtak a gazosba. Tisztán hallhattam kiabálásukat. Hát igen, a vaksötétben nem könnyű még zseblámpával sem. Végül találtak egy helyesnek vélt ösvényt, és tovább indultak. A többiek viszont már hozzánk sem értek el, és egyre jobban gyanítottuk, hogy nem is fognak. A hírt, hogy ennek a túrának egyáltalán nem lesz győztese, Ubul hozta az erdő másik széléről, odáig már egy gyerek se jutott el. Elindultunk, hogy felkutassuk a csemetéket. Egy félreeső csapáson hamarosan rábukkantunk egy kisebb társaságra, előbb a hangjuk, majd a zseblámpák pásztázó fénye vezetett. A többieknek azonban se híre, se hanva, pedig kutattunk alaposan. Eltelt egy óra. Mintha fénypontokat vettünk volna észre a szomszéd dombon, alig látszottak az erdő takarásában. Gazdám nagyokat kurjantott, ők meg visszaordítottak, ami eltévedt táborozóink voltak. Alig hallatszott a hangjuk. Igen, csak hegyeznem kellett a fülemet.
Mély bozóttal sűrűn benőtt völgy húzódott közöttünk. Félő volt, hogy arra indulnak el. Nagy kiabálással a felnőttek valahogy megértették velük, hogy kerülniük kell. Hazaballagtunk, kiki a maga útján. Az elveszett légió vagy 2 órával a tervezet után érkezett meg. Izgatottan, nagy hangon meséltek kálváriájukról. Fogalmuk sem volt róla, hol keveredtek el. Ráfutottak egy olyan lejtőre, ami még az ő fiatalságuknak is hajmeresztően meredek volt. Csak akkor értették meg, hogy azon a völgyön nem szabad átvágni, amikor rájuk bukkantunk. Látták, hogy merre indulnak a tábor felé, de hatalmasat kellett kerülniük. Már megint nem tudták, hol is vannak éppen, de egy 4 lábú portás, éjfél utáni ugatása végül elvezette őket a falu felé, amíg meg nem látták a fényeket. Csak úgy dagadta mellük a büszkeségtől, amint sorra, nagy tettük minden apró rezzenéséről beszámoltak. Induljunk most a tábor leghosszabb túrájára. Nekem ez újdonság volt. Az előző évi csatangoláson nem lehettem ott, mert üvegbe léptem, és szétnyílt a talpam. Mennyi izgalom! Kora délelőtt autóbusszal érkeztünk a hegylábához. Az erdőben friss volt a levegő. Szádvár, a ménes völgy nagy kanyarja fölött, Szögligetről északra található. Magyarország egyik legnagyobb alapterülete, 3 részes várát a 13.-15. században építette a környék egyik jelentős familiája, a Bebek család. A vár és környéke kiesett az ország vérkeringéséből. A teljesen alárendelt szerepet betöltő országrész útvonalainak őrzéséhez nem volt szükség ekkora erődítményre. A hadjáratok elkerülték. Egyetlen komoly ostromáról tudunk, de az sem valami jelentős háborúskodás eredménye volt. 1566 és 1567 között a császári csapatok fogták ostromgyűrűbe, de Bebekné Patócsi Zsófia sikeresen védte. Az erődítményt 1685-ben Schulz császári generális parancsára felrobbantották, már a jóformán csak kőhalmok maradtak belőle. A 25 kilométeres túránk első kihívása e vár megmászása volt. A 461 méter magas hegyet szokás szerint a 200 méter magasan levő Szalamandra kemping felől közelítettük meg. Az első 100 méter szintkülönbséget már az első kilométeren megtettük. A lakatos forrás után egy 30 fokos emelkedő kedveskedett nekünk. Mint egy 150 méter szintet kellett leküzdenünk. Amint felnéztem a vár magasába, majd ki nem tört a nyakam. Görgeteges lejtőn kaptattunk fölfelé. Engem nem zavart a hegymenet, bírtam a strapát, bár egyik-másik tappancsom időnként kicsúszott alólam. A 2 lábúak szerettek volna kapaszkodni, de erre ritkán nyílt lehetőségük. Hogy azok mennyit sóhajtottak a hegyoldalon. Gazdám úgy fújtatott, mint egy felfűtött 4-24-es. Eléje szaladtam, és néztem, ahogy egyre feljebb lihegi magát. Mit mondjak? Elég furcsán nézett ki. Fölért hozzám, és az dünnyögte. Könnyű neked! Te 4 láb meghajtású vagy! Ami igaz, az igaz. Felpattantam, és könnyedén előre szaladtam. A romhalom igazán érdekes, össze-vissza kövek, mindenféle üregek, csupa felfedezni való. Sajna nem nekem, menni kellett tovább. Vezet a hegyre egy könnyebben járható út is, de az jóval kevésbé romantikus. Délnyugati irányból közelíti meg a várat, a magukra valamit is adó kirándulók, legalábbis, ahogy mi kedves túravezetőnk ezt elképzeli,
azonban csak lefelé viszik igénybe. Ahogy mentünk, valahogy egyre forróbbnak tűnt a levegő. A ménes földben a patkós völgy torkolatáig vezetett utunk. Útközben megálltunk hideg kútnál, hogy igyunk a környék legjobb vizéből. Mellettünk a mesterségesen alkotott tóban néhány pecás elszántan áztatta a damilt, kapást nem láttam. Szívem szerint én is inkább lábáztatással múlattam volna az időt, mint hogy a körmömet koptassam, de Laci nem hagyta. Ubul gyilkos tempót diktált. Mire átvágtunk a fensíkon és beértünk a következő faluba, már szinte azt sem tudtam, hogy kan vagyok-e, vagy szuka. Már elmúlt a dél. A falu szélén szintelen vályok házak sorakoztak. Egy nyitott ablakon kiszűrődött a tévé hangja. Megtudhattuk, hogy ki lett a Forma egy világbajnoka. A hírek szerint nem mi. Micsoda félrevezetés? Csapatunk ekkorra két részre szakadt. És mi a lemaradók között voltunk? Gazdám lába egyre használhatatlanabbá vált. Évtizeden át hordott, jól kitaposott sportcipő rajta, mégis feltörte a talpát. Mire leértünk a főutcára, már alig vonszoltuk magunkat. Elvánszorogtunk az első nyomóskútig, és alaposan megnöveltük a település vízfogyasztását. Én is kivoltam, mint a kutya, ugyebár. Lefeküdtem a kút előtt az útra. Nem zavart, hogy alig egy méterre az orrom előtt húztak el az autók. Én voltam ott előbb, kész, passz. Gazdám is kivolt, mint a liba. Fájó lábát hosszasan tartotta a víz alá. Szegény csórikám csak bicegni tudott. Magába roskadt, és azon töprengett, hogy feladja. Buszra száll velem, és majd csak eljutunk valahogy a táborig. Persze ebből nem lett semmi. Nagy sokára egymásra talált a társaság két része. Egy buszmagálló árnyékába húzottunk be a perzselő napsugarak elől, és a nagyfőnök ismertette a további útvonalat. Ugye nem gondolod komolyan? Replikázták a gyerekek, már csak úgy megszokásból. Derék kínzónk azonban most is hozta a formáját. Kedves fiatalok, indulás! Aki jön, aki nem, én megyek. És már is csak görbe hátában gyönyörködhettünk. Nem könyörgött ő senkinek, csak edzette a rábízott fiatalok, és kevésbé fiatalok testét és lelkét egyaránt hatásosan. Átkeltünk egy ház portáján is az udvar végén, csak nem, meredek kaptató kezdődött. Az egyik kislány belém csimbaszkodva akart feljutni a hegyre, de erre azért már csak rászólt a gazdám. Szegény kicsinek épp elég önmagát vonszolnia, nem kell lesz púpra. Mi tagadás, nagyon úgy éreztem, hogy van ebben valami. Annak a nyomorult dombnak a tetején már ismét olyan fáradtak voltunk, mint amikor a faluba értünk. Onnantól viszont már csak kisebb-nagyobb hepehupák tarkították utunkat a fensíkon, majd leereszkedtünk a táborba, ez cirka 10 kilométer volt még. Alaposan benne jártunk a délutánban. Sehol egy fa, sehol egy fikarcnyi felhőfoszlány. Valósággal izzott a mozdulatlan levegő. A Szaharában sem lehet sokkal melegebb. Az emberek cseppnyi árnyékát próbáltam kihasználni, nem sok sikerrel. Ha megláttam egy-egy satnya bokrot a földút szélén, odaszaladtam és leheveredtem a hűsébe. Szótlanul vánszorgó csapatunk legalább fél kilométernyire húzódott szét. Túra vezetőnk olykor megállt, hogy összerázza a napbarnított és agylágyított bandát, de mikor a hátul kullogók beérték a várakozókat, azok már indultak is tovább. Az egyik ilyen röpke pihenőben gazdám elnézést kért attól a kislánytól, aki a faluból kivezető meredeken rámakaszkodott.
Feszült voltam, és amiatt szóltam rád kissé keményen.
A lefelé vezető úton már akadtak árnyékot adó facsoportok is. Éltem a lehetőséggel.
Laci ekkor már szembeszökően húzta a lábát. Látszott rajta, hogy pattanásig feszültek az idegei.
Én az első egyikeként szaladtam be a tábor hűs udvarába, ő vagy 10 perccel később érkezett a csapat zömével. Épp hogy csak bevonszolta magát, és már ment is a szobába. Lerogyott az ágyra, és hanyat dobta magát. Kezelába remegett, kiverte a forróság, közben megfázott. Szegénykém teljesen elkészült az erejével.
Hát, ha jól belegondolok, nekem sem lett volna kedvem nyulat kergetni a határban.
Mint korábban leszögeztük, az elkövető előbb-utóbb visszatértettének színhelyére. Ez járhatott gazdám fejében akkor is, amikor a Baradla bejárata előtt gyülekeztünk. Újra végig mehettünk a 6,5 kilométeren.
Vajon mi vár ránk a mélyben?
Kettős minőségemben szereplek majd. Egyrészt, mint osztályon felüli barlangi vakvezetőkutya, másrészt, mint bőbeszédű polihisztor.
Ugyanolyan hűvös van, mint 2 éve. A barlang mennyezetétől továbbra is csöpög a víz bele a nyakamba. A lépcsők is épp olyan rozzantak, gazdám most is folyamatosan kapaszkodik.
Amíg leérünk a mélybe, szólok pár szót erről a lyukról. Már ahogy Ubul hívja, a Baradla Közép-Európa leghosszabb cseppkőbarlangja, járatainak felmért hossza 24,5 kilométer, ebből 6 kilométer Szlovákiára esik, azt a részt Domikának hívják. Itt húzódik Európa egyetlen föld alatti államhatára. Vasráccsal és lakatokkal zárták le, csak külön engedéllyel lehet átmenni rajta.
Már le is értünk a lépcsősor aljára. Meglátjuk az Aheront, a barlang legkisebb patakját.
Ez itt Akteleknél folyik be az üregbe. A Styx a főágban, a Domikából jön. Az akteleki szakaszon a turisták több mint 1 kilométert tekintenek meg. A főág egy darabját és több szövevényes mellékágát. Utunkon az Aheront követjük. Ez a hangversenyterembe torkolik a Styxbe. Körülbelül 800 métert megyünk betonjárdán, mint a múltkor, a csónakázó tó végéig. A patak vizét gáttal rekesztették el, így hozták létre a tavat. Egészen a 70-es évekig lehetett rajta csónakázni. Virágkorában átlagosan 20 méter széles, és közel 400 méter hosszú volt, sajnos felibb szaposodott, és kotrás túl sokba kerülne. A jobb oldalánál egy jelentős víznyelő vezeti le az árvizet a hosszú alsó barlangba. Nem időzünk hosszan a tán még kacsaúsztatónak sem elégséges víz mellett, mert Ubul tovább indulásra bíztat. Addig is mesélek egy keveset arról a barlang részről, ahol majd kijutunk a napvilágra. A Jósva fői kiépített szakasz körülbelül 2 kilométer hosszú. Innenső végében, a Vöröstói mesterséges bejárattal, onnan indul a Jósva fői középútra. A hosszú túra, amin mi megyünk, szintén csak ebből az irányból, Aktelek felől járható, a fényszórókat úgy állították be, hogy az innen jövőket ne vakítsák el. Már el is értünk a sötétség birodalmának széléhez. Vajon milyen odabent a talaj? Most figyelnem kell, úgyhogy átmenetileg felhagyok az idegen vezetéssel. Az éj feketénél is feketébb üreg elnyelte a csapatot. Úgy látszik, nem kísért a múlt, hanem is épp csontszáraz az agyagos talaj, de azért jól járható.
Gazdám megkönnyebbülten sóhajt.
Most is kerítettünk magunknak 2 lámpást segítőnek. Cikcakkos az út eleje, de mivel errefelé nincsenek oldalágak, újra megoszthatom figyelmemet. A patakon sok-sok hidat fektettek keresztül a megszállott útépítést is vállaló barlangászok. A vasbeton műtárgya kiányát igencsak megéreznék az erre járók. Utunk egy csekélykerésze kavicsos, a többi agyag és iszap borította. Hosszabb esőzések után, mint tavaly előtt tapasztalhattuk, cefetül csúszós tud lenni. Úgy tűnik, hogy most viszont kiszáradt, kényelmes túra vár ránk. Meglátszik ez lépteink ritmusán is. Azt azonban senki se higgye, hogy itt holmi síkvidéki sétafikálás közben társalgok. Talán nem tévedek sokat, ha azt mondom, síkból van a kevesebb. Jó néhány meredeken kaptatunk fel, van úgy, hogy a főág egyik szakaszából csak a magasban, a felső szinten átjuthatunk be a következő barlang részbe. A baradlában két jelentősebb törmelékhegy található, a Mórea és a Libanon hegye. A törmelék tetejéről jutunk be a felső szintre, aminek egy kis szakaszát be is járjuk. Kár lett volna, ha mindez kimarad az életemből, pazar egy hely. A felső szinten nem folyik patak, ezért is több itt a cseppkő. Teljesen más, mint a főág. Mint a csónakázó tónál már említettem, nem csak felső szint van, hanem alsó is. Oda azonban nem megyünk, mert az szűk, és ott folyik a víz nagyja. A baradlat teljesen egyedi abból a szempontból, hogy két alsó barlangja van. Az akteleki szakaszról bejövő vizet a hosszú, a vaskapu utáni rész csapadékát a rövid alsó barlang gyűjti össze. A két forrás alig 10 méterre van egymástól, ennek ellenére a két barlang között nincs semmilyen összeköttetés, ezt vízfestéssel többszörösen is igazolták. Amikor még azt hitték, hogy a Jósva két forrása egy és ugyanaz, megpróbálták abból az irányból egy vízszintes bánya vágattal feltárni az alsó szintet. Több száz métert haladtak a barlangba, 15 szifont áttároztak, aztán elfogyott a pénzt, és abba hagyták a munkát. A szifon a barlangnak az a része, ahol a patak eléri a plafont. Nincs légzés. Az agyagszifonban hordalék tölti fel az egész járatot. Mint később a festések kiderítették, a tárót a rövid alsó barlangra nyitották, ezért most annak a forrását táró forrásnak nevezik. Mellette a medence forrásba érkezik a hosszú alsó barlang vize. Leereszkedtünk a hegyről, és újra mellénk kanyarodott a patak. Hangtalanul csordogál, hol felőlem, hol Laci oldalán. Lenyűgözően tágas a főág, olyan, mint éjjel a felszínen. Kavicsos a talaj, csak kisebb köveket kell kerülgetnem. A kavics szőnyeg belefut a vízbe, akár le is telepedhetnénk egy pokrócra. Tőlem jobbra előbb lankásan, majd meredeken emelkedik a talaj. Tisztára olyan ez, mint egy sziklás patakvölgy a felszínen. Na most átkelünk egy újabb hídon. 20 centi magasra kell emelnem a lábam, és már is fönt is vagyunk. Hámba vezetem a gazdámat, aki a tőle megszokott rutinnal lépked mellettem. Ha nem csúszik a talaj, akkor tök mindegy neki, hogy hol szedi a lábát. Néhány tócsától eltekintve száraz talajon haladunk. A barlangi levegő hőmérséklete olyan, mint kint az évi átlag. Mivel a kő lassan melegszik és lassan is hűl, cirka 10 Celsius fok lehet, a patak vize pedig 9 fokos. A páratartalom közel 100%, ezért a levegő por és csíramentes, a légzőszervi panaszok kezelésére tökéletes. Jósva főn, a béke barlangban, a baradla kiáratától úgy 1/2 kilométerre szanatóriumot rendeztek be a bányászok számára. Vájároknál munkahelyi ártalom a szilikózis. Az egyik enyhe kanyarban fából ácsolt asztalok állnak padokkal, hogy az úton lévők megpihenhessenek és elmajszolhassák elemózsiájukat. Letelepszünk, a tábor vezető csokoládét oszt, meglazulnak a hátizsákok pántjai, jó ízűen falatozik a társaság. Remek hely ez az ember számára, vagy nem is annyira? Lássunk egy kis barlang történelmet. A barlangot már az ősember is lakta, több helyen is találtak, a csiszolt kőkorszak úgynevezett hallstatti kultúrájából származó, vonaldíszes fekete edényeket és különféle kőszerszámokat, néhol emberi csontmaradványokat is. Ezek becsült kora 20 000 év körüli. Egyes leletek a bejárattól több kilométerre kerültek elő. Az ősember raktárakat hozott létre a barlang mélyén, hogy szükség esetén bemehessen a tartalék élelemért. Menedékhelynek is tökéletes volt az üregrendszer, ha ellenséges horda jelent meg a környéken, ide bújhattak. A törzsek nem voltak túlságosan stabilak, ezért létszámukat nehéz lenne fölbecsülni. Kisebb-nagyobb időközönként hosszasan üzemeltethették így a barlangot. A hordalékba és a cseppkövek alá került tárgyi emlékek legfeljebb nagyobb földmunkák során kerülhettek elő. Az ősember után sokáig nem volt lakója a barlangnak. Hopp, elnézést, de egy szalámis zsemlét dugtak az orrom alá. Már be is kaptam. Nálam ez gyorsan megy. Folytassuk hát. A középkorban a barlangot csak menedéknek használták a környékbeliek. Ha ellenség közelített, ide menekítették a lábas jószágokat is. Ebből az időből csontmaradványokat nem ismerünk. Ha netán meg is halt valaki, kint temették el. Irodalmi emlékek viszont vannak róla, ezen dokumentumok maradandó értékűek. Komolyabban akkor vették újra használatba, amikor már akadtak olyan gazdag emberek, akik hajlandóak voltak fizetni az efféle látványosságok megtekintéséért. Az 1700-as években vált komolyabban ismerté. Ekkor kezdték el a járatok feltérképezését. Rajz keresztély az 1780-as években az akteleki bejárat felől körülbelül 2 kilométernyi szakaszt mért fel. Térképének másolatait több bejáratnál is árusították. Nocsak, szedelőzködünk, gazdám után rikkantok. 1 perc az egész, és már folytatom is. A következő nagy kísérlet Vas Imre nevéhez fűződik. Ő 1821-ben megpróbálta végigjárni a főágat, de egy szűkületnél elakadt. Vaskapunak nevezték el ezt a helyet, mert a patak olyan sodrással folyt benne, mint a Duna, ahol áttöri a Kárpátokat. Jobban járt volna, hanem tavasszal, hóolvadás idején megy le a barlangba. Nagyon elszomorodhatott, mert felvéste a falra, hogy 1821 Vas Imre eddig és nem tovább. Igencsak bosszúsan hagyhatta el a barlangot. Következett néhány aszályos év, és úgy gondolta, most sikerülhet. Most már jobban megfontolta az időpontot. 1825 nyarának végén próbálkozott újra. Hatalmas és egyben igen kellemes meglepetésként egyáltalán nem talált vizet a lyukban, úgyhogy száraz lábbal sétálhatott el egészen a Jósva fői végpontig. Ott később egy rövid táróval megnyitották a barlang második bejáratát. Nem tudom, ki hogy van a kitartóan célra törő emberekkel, de én nagyra becsülöm Vas Imrét. Úttörő útján bányalámpával világított, a turistákat azonban fáklyákkal vezették. Az ezekből lerakodó korom feketére színezte a cseppköveket és a falakat is. Néhol, ahol a cseppkő kiválás folyamatos, az elmúlt évszázadban képződött hófehér cseppkövek valósággal kivilágítanak a nagy feketeségből. Az öreg kövek többsége azonban egyszer is mindenkorra fekete marad. Megváltoztak a vízrajzi viszonyok, megszűnt a csepegés. Fekete jövőjüktől csak újabb jelentős változás menthetné meg őket. Ha a hajszál repedéseken ismét szivárogni kezdene felettük a víz, pár száz év alatt újra felölelhetnék egykor volt pompájukat, de ez jelenleg nem túl valószínű. Azt, hogy az ősember is efféle fáklyákat használt, Jakucs László a híres barlangkutató és karszthidrológus bizonyította be. A maradványok alapján rekonstruálta az ősember világító eszközeit, a fagyú és a szurokfáklyákat, és igazolt, hogy ezekkel végig lehet menni a barlangon. A baradla apránként messze földön ismert nevezetességé vált. Petőfi Sándor is járt itt. Ő persze még csak az akteleki részt tekinthette meg. Emléktábla őrzi nevét. Na most egy érdekes rész következik. Bal oldalam a falhoz súrlódik, a patakmeder pedig fél méterre sincs Laci jobb lábától. A falból egy nagy szikla türemkedik ki, én kényelmesen elférek a kiszögellés alatt, de gazdámnak erősen le kell guggolnia. Most előkerül, és törpe járásban indul utánam, vagy 5 métert kell így megtennie. Megfogja a hámot. Folytatom az ismertetőt. Még pár szót a barlang kalandvágyó hajlamú felfedezőiről. Talán a legjelentősebb kutató Kessler Hubert volt. Egy igen komoly és módszeres ember. Nagy ambíciója az volt, hogy a baradlát Közép-Európa leghosszabb barlangjává tegye, ennek érdekében némi térképészeti trükköktől sem riadt vissza. Rengeteg munkával átküzdötte magát a Styx Ág 3 szifonján, és ezzel feltárta a baradlát a Domika barlanggal összekötő szakasszal. A járatok teljes hosszát 24,5 kilométerében adta meg, mostanra már tényleg ennyi. Ehhez azonban kellett egy és más. Felfedezték a felső szint több kis darabkáját, és a régi bejárattól pár száz méterre találtak egy másikat. Most ott megy ki a barlangból az akteleki középtúra. Komolyabb áttörés volt, amikor a 70-es években a baradla kutatócsoport feltárta a Styxbe torkoló Csernai oldalágat. Ez egy csapásra 800 méterre növelt a járatok hosszát. A 80-as években aztán újabb 2 kilométert tártak fel, a retek ág oldalát és a vörös ágat. Ezzel valóban a baradla lett Közép-Európa leghosszabb cseppkőbarlangja. Nem is olyan messze például Svájcban és Ukrajnában, a Kárpátok külső lejtőin vannak jóval 100 kilométeren felüli barlangok is, de azok nem cseppkövesek. Az optimista nevű gipszbarlang több mint 200 kilométer hosszú. A világ legnagyobb cseppkőbarlangját az USA-ból ismerjük. A hatalmas barlangtermekben nem ritkák a 30 méter magas cseppkövek sem. Most egy sima szakaszon haladunk. Hűha! Majd kiment a fejemből. Amikor ott jártunk, elfelejtettem mondani, a Mória hegyén láttunk egy barlangi síremléket is. Gyertya ég egy egyszerű kövön. A felső szintet kutatták a barlangászok, amikor egyikük lezuhant és szörnyet halt. Más tragédiák is történtek itt, és nem csak az ősidőkben. Az 1970-es években tűnt fel a magyar közéletben Walter atya. A férfi életét, edzettségét hirdető akciói meglehetősen hírhedtté tették nevét. Külön engedéllyel többnapos barlangtúrára hozott egy csoport diákot, hogy próbára tegye testüket és szellemüket. A harmadik napon vitte be a gyerekeket a Styx ágba, ahol az ember többnyire négy kézláb halad. Ilyenkor könnyékig süllyed a hígi szabba, miközben hasát 9 fokos víz öblögeti. Az első 2 napon már eléggé legyengült fiatalok közül 3-an túlhűltek, és csak az egyikük életét sikerült megmenteni. Walter atyát bíróság elé állították, ott pedig annak rendje és módja szerint felmentették. Micsak, mintha villany égők fényeit látnám magam előtt. Milyen hamar elröpült az idő a kivilágítatlan szakaszon. Újra betonjárdán haladunk, és minő látványosság felé. A barnang legnagyobb cseppköve a vöröstói bejárattól nem messze található. Hosszú lépcsősor végeire érve pillanthatjuk meg a csillagvizsgálót, mivel gazdám most sem óhajt felkapaszkodni, ezért előléptetem magam geokémikus kutyává. A cseppkövek keletkezésének egyik fontos eleme a csapadék. Átszivárog a talajon, közben humin és fulvó savakat olt ki belőle, már pedig a nézkövet, már az egészen gyenge savak is kiválóan oldják. Ahogy a víz átszivárog a repedéseken, azok falából mindig beoldódik egy kevés. A milliméternél is vékonyabb repedéseket a víz, a hajszálcsövesség elvének megfelelően teljesen kitölti. Mire az egykori esőcsepp lejut a barlang plafonjáig, több tucat méteres vízoszlop nehezedik rá. A több atmoszférás nyomás jelentősen megnöveli a méz oldékonyságát, de ez az állapot egy csapásra megszűnik, amikor a vízajárat légterébe ér, ott újra egy atmoszféra a légnyomás. Azonnal túltelített oldattá válik, és az újraformálódó cseppecske felszínéről vékony, gyűrű alakú mézhártya tapad a plafonhoz. A cseppecske addig hízik, amíg a végén le nem pottyan, és a helyén most már egy gyűrűnyivel lejjebb új vízcsepp gyöngyözik elő. Így keletkeznek a szalmacseppkövek. Megnőnek 20-30 centire, helyenként akár 1 méterre is, de akkor már nem bírják el saját súlyukat. Összetöredeznek és lepotyognak. Tisztességes cseppkő már sosem lesz belőlük. Ha viszont ez a csövecske valamilyen okból eldugul, a víz elkezd az oldalán lefolyni, és ekkor már nem csak a hossza, hanem a vastagsága is növekszik. Egyre nagyobb felületen tapad a kőhöz, és ott is marad. Így alakulnak ki a függő cseppkövek. A cseppkövek növekedési üteme óriási mértékben függ attól, hogy a repedés mennyi vizet vezet a barlangba, ez koronként jelentősen változhat. Függ a felszín lepusztultságától is, vastag talajból a víz több szerves savat old be, viszont a növények a csapadék egy részét elpárologtatják. Mondhatjuk azt, hogy átlagosan 10-20 év alatt nőhet 1 millimétert a cseppkő. Ez emberi, kutyai léptékkel kimondottan lassú folyamat. A világ legnagyobb cseppkövei több 100 000, esetleg 1-2 millió év alatt nőhettek meg mostani méretükre, korukat csak satszolni lehet. Mivel a nagyobb cseppkövek ott nőnek, ahol az átlagosnál több víz jut be, ezért valószínűleg gyorsabban is fejlődnek, mint a kisebbek. A csillagvizsgáló a lecsöppenő vízből kicsapadó mészkőből nőtt ekkorára. Az ilyeneket álló cseppkőnek nevezik. Ezért alakulhatnak ki, mert a lehulló vízcseppek még mindig túltelített, ráadásul becsapódva szétporlik, és ettől roppant mód megnő a fajlagos felülete. Onnantól, hogy a két irányból növő képződmény összeér, cseppkő oszlopnak nevezzük. A nagyobb cseppkövek legnagyobb ellensége a barlangi patak. Alámossa, és így kidönti őket. Ezért a patakos ágakban az álló cseppkövek, pláne a cseppkő oszlopok meglehetősen ritkák. Az apteleki középtúra útvonalán a kijárathoz közel találhatjuk az oszlopok csarnokát. Ebben a teremben több tucat cseppkő oszlopot csodálhatunk meg az arra járókkal. Átlag 9 méter magasak és fél méter átmérőjűek. A gyerekek eközben megnézték a csillagvizsgálót, és most egy sok ezer évvel ezelőtt élt denevér csontvázához értünk. Bizony-bizony, állatok is megfordulnak ide lent. A barlang lakó állatok egész életüket itt élik le. Többségül már a látását is elvesztette, nem vennék itt hasznát. Legismertebb képviselőik a barlangi vakrákok. Melegebb éghajlaton, mint tőlünk alig pár száz kilométerre délre, a posztojnai barlangban vakhalak is laknak. A barlang kedvelő állatok közül a legtöbben a denevérről hallottak már. Telelni vonul be, felcsimpaszkodik a plafonra, lelassítja az életműködését, és úgy lóg le tavaszig. A barlang látogató állatok csak időnként térnek be, és nem is mindig saját jó szántukból, mint ezt az árvízzel rendszeresen besodort békák példája mutatja. Meglepően gyakran fordul elő a róka, el sem tudom képzelni, hogy mit kereshet bent. De már a bejárattól több kilométerre is találtak róka csontvázat. Ez persze felkeltette a kutatók érdeklődését, vajon hogyan tájékozódik a koma a vaksötétben. Tudjuk, a tyúklopó ravaszdi szaglása fölöttébb kifinomult. Sokáig úgy vélték, hogy az emberi szagnyomokat követhette végig a főágon, csak aztán találtak az egyik kis oldalákban egy hordalékkal részben eltemetett, nyilvánvaló több ezer éves csontvázat. Akkoriban még bizonnyal nem jártak erre se turisták, se barlangászok. A fáklyás kíséretnél már említett Jakucs László, aki akkoriban a barlang igazgatója volt, szerzett egy rókát, és megpróbálta kiiktatni a szaglását. Valami kölni félébe, az alkohol kiváló szerves oldószer, a legkülönfélébb jellegzetesen emberi szagú dolgokat áztatták, a cigaretta csiktől a kapcáig, majd ezt a maró löttyöt szegény jószág orrába fecskendezték. Elkábították a hosszú orrut, és úgy vitték be a fő ág közepéig. A távozó emberek adott távonként lábnyom rögzítő sávokat szórtak a talajra, hogy követhessék az immár szaglástól és látástól is megfosztott vörös bundás útját. Pár nappal később visszamentek, és már csak a hűlt helyét találták a komának. A nyomokat követve megállapították, hogy a főág közepén a turista úttól függetlenül egyenletes tempóban haladt aktelek felé. Ott némi keresgélés után rábukkant egy a napvilágra vezető szűk lyukra, és átpréselte magát rajta, azóta se látták. Hihetetlen biztonsággal tette meg a több kilométeres utat. Az emberek máig sem tudják, hogy miképp jutott ki szaglás és látás nélkül a teljes sötétből. Én tudom. Megmondjam? Rókához méltóan akar tovább élni.